labdarúgóknak. Június 11-től július 19-éig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Hazafutás június 24-én szerdán, a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. Szűcs Miklós szerkesztő, valamint Horváth Milán és Bredák József hangmérnök kollégáim nevében is számítunk a figyelmükre a következő három órában. És hogy mivel készültünk? Szó lesz vívásról, hiszen hétfőn hazaérkezett a vívóválogatott utolsó csoportja is a franciaországi Európa-bajnokságról. Bocskó Gábor szövetségi kapitánnyal értékeljük az elmúlt hetet. És természetesen beszélünk a labdarúgó világbajnokságról is most rendhagyó módon, hiszen Szabados Gábor sportközgazdásszal arról beszélgetünk, milyen hatással van a közösségi média is a VB-re. Ezután természetesen következik majd a Nemzeti Sportkör, 17 óra után pedig röplabdáról lesz szó, hiszen női válogatottunk az Európa Liga elődöntőjében, Svédországot fogadja szombaton, Kecskeméten. Érdemes lesz tehát velünk tartani. De akkor kezdjünk vívással, egy felemás Európa-bajnokságon van túl a magyar vívóválogatott. Születtek bravúros teljesítmények, és volt olyan is, aki nem hozta a tudásának megfelelő szintet. Az elmúlt időszak az egész csapatnak megterhelő volt. A kontinensbajnokságot bár megfázással küzd, Bocskó Gábor szövetségi kapitány értékelte.
Nos, hát a tavalyi genovai Európa-bajnokságon 5 érem született, 4 egyéni és 1 csapat, idén 4 érem, bár itt azért jobban megoszlott a teljesítmény az egyéni és a csapat helyezések között. Menjünk sorban szerintem, ugye férfi párbajtörrel kezdtük a hetet, itt ugye Andrássy Tibi végzett a legelőkelőbb helyen, ő 6. lett, Kok Máté 13., Nagy Dávid 21., Siklósi Gergő pedig 41., ugye a tavalyi bronzérme után ő azért itt korán búcsúzott, mennyire voltál megelégedve így a srácoknak az egyéni teljesítményével?
Én ezért többre vágytam, és amikor van egy előterjesztés, abban előre vetítünk egy elvárást a csapattal szemben. És én úgy gondoltam, hogy nézve azokat a világranglista helyezéseket, ahol a srácok most tartanak, úgy gondoltam, hogy még két embernek is van esélye bekerülni a legjobb 8 közé, és abból egyik lehet még érmes is. Ugye ehhez képest csak egy ember jutott be, és így az érem elmaradt, úgyhogy én ezt egyértelműen negatívként élem meg az egyéni szereplést, aztán nyilván a csapatot is, mert ott is úgy gondoltam, hogy ennek a csapatnak az éremszerzés lehet a célja. Gergő hamar búcsúja az meglepő volt, mert azért egy, úgy gondolom, hogy neki egy nem nagy, nehéz ellenfele volt, aki nyilván egy jó napot fogott ki, és jól vívott a Gergő ellen, mert egy jó formával lévő Siklósi Gergő az simán megette volna. Ez most nem sikerült, most egy eléggé fura időszakon megy át a Gergő, de a csapat is, úgyhogy még dolgozni kell ezen, hogy ezek a győzelmek, a könnyed győzelmek, ezek újra visszajöjjenek, és ne vereségbe torkoljanak.
Hát igen, ezután ugye csapatban ők hetedikek lettek, és ezért látszódott a fiúkon, hogy nagyon csalódottak voltak, és nem is igazán találták az okokat, ezt nem tudom, mennyire tudott te is az okokat, vagy mi lehet velük most, még mindig tényleg így a párizsi olimpia utáni időszak, ami még nem tudnak visszarázódni rendesen a kerékvágásba, hogy mi lehet ennek az oka. Ott ugye Ukrajna ellen szenvedtek vereséget a 8-ban, 45-37 lett, ott egyébként ugye Máté helyett válította a Dávidot is, de hát ugye mindenkinek volt mínuszos asszója, ami azért így rányomta a bélyegét a meccsre, de mi történt ott?
Igazából az olimpia után még egy évig elment a lendület a csapatnak. Az ellenfelek nagyon tartottak tőlük, hát nyilván, mint olimpiai bajnok csapat, azért az mindenki tart tőlük, de most már látjuk azt, hogy ez már elmúlt ez a meghatottság az ellenfelektől, viszont mi mindig úgy gondoljuk, hogy elég csak oda menni a pástra, és az ellenfél már le van győzve félig, holott szerintem pont az, hogy egy igazi sportolónak az, hogy egy klasszis csapat ellen vívhat, vagy játszhat bármilyen más sportágban, szerintem megnöveli az erejét, és azáltal még jobban sarkalja azt, hogy legyőzze a nagy bajnokokat. Viszont nálunk meg a eddigi kimagasló teljesítmény az visszaesett eléggé a 50% alá, ami egyértelműen látszik, hogy nem elég ahhoz, hogy jöjjenek a győzelmek. Ukrajna nem egy rossz csapat, de ettől függetlenül egy jó formában lévő magyar válogatott az meg tudja őket verni. És igazából akkor jött volna a nagy csata, hogy a franciákkal vagy az olaszokkal csapunk össze valamelyik élemért. Ebből a szempontból szomorú, hogy nem sikerült odáig eljutnunk. A csapatnál sajnos látszik az, hogy ami eddig a csapatnak az ereje volt, hogy bárki húzó embere lehetett ennek a csapatnak, négy jó képességű, jó vívó alkotja a csapatot, ehhez képest nincsen húzó ember ennek a csapatnak, és amikor krízis helyzet van, akkor nem tud senki előre lépni, és a hátán vinni ezt az egész kvartettet. Úgyhogy ami eddig ez működött, most nem, hanem amikor krízis helyzet van, gyakorlatilag egymást húzzák le a srácok, és ezzel kell dolgoznunk, hogy inkább ilyenkor tudjuk kihasználni azt, hogy négy jó képességű versenyzők van, és nem alulmúljuk egymást, hanem inkább felhúzzuk egymást, és kisegítjük azokat a versenyzőket, akinek aznap nem megy, mert az a vívásban mindig van olyan, hogy valakinek nem megy, ez egy természetes dolog, de fontos az, hogy egymást is tudják támogatni és kisegíteni, ami most úgy néz ki, hogy nagyon nem tud működni.
De van már valami a fejedben, hogy hogyan lehet őket ebből a krízis helyzetből kisegíteni? Mert igen, ez egyébként egy nagyon összetett dolog. Nyilván a olimpiai bajnokként az ellenfelek is jobban készülnek ránk, azért próbálnak mindent extrát bevetni. Emellett egyébként Siklósi Geri azt is nyilatkozta, hogy neki sokáig az is probléma volt, hogy újra meglássa az örömet a vívásban, hogy újra élvezze a vívást. Szóval ez egy nagyon összetett dolog, de hogyan lehet őket ebből kicsit így kimozdítani?
Egyértelműen egy sikeres olimpiai ciklus és eredmény után nehéz megtalálni a szürke hétköznapokban a motivációt arra, hogy tudjál lemenni és még többet edzen és még jobban rátenni egy lapáttal. És ez, ami elment egy kicsit, hogy megcsinálják ők az edzést, meg dolgoznak, de a mennyiség megvan, de a minőség meg nincs meg. Az a baj ebben az egészben, hogy ezt próbáltam már nekik már a Berlini világkupán is elmondani, hogy találjanak a mindennapokban, minden asszóban egy olyan kihívást, ami őket tovább tudja minőségi asszókra sarkalni. Minden asszó legyen egy ilyen kicsit ilyen kompetitív dolog, mint hogyha egy világkupán vívnának, vagy bárhol máshol. Ez a lényeg, hogy a minőséget azt inkább ők tudják meghatározni, hogy mennyire veszik komolyan, és az ellenfél, akivel vívnak, ő is mennyire veszik komolyan. Úgyhogy igazából ez a lényeg, hogy a általunk meghatározott, kijelölt edzés munkát, az hogyan tudnak ők alkalmazkodni, és hogyan tudják ők ebbe belerakni azt a saját akaratukat, munkájukat, hogy ebből eredmény is legyen.
Velük párhuzamosan az első napon a női kard lépett még pástra, itt Szűcs Luca 5. lett, Battai Sugár 8. Neki például a szezon során számos egyéni érme is volt, talán most arra jött ki, Sugina fáradtság az látható volt. Spisztan a 18. ő neked is titkos favoritod volt, ha jól emlékszem, ezt ugye mondtad is. Ennél szerintem is ő talán többre képes, de én beszélgettem vele egy a verseny után, és azt mondta, hogy nagyon elizgulta. Ez egyébként szerintem látszott is rajta, még a csapatban is sokszor. És aztán Pusztai Liza pedig 34. Hogy voltál megelégedve a lányokkal?
Egy nagyon ügyes csapat és nagyon fiatal csapatról beszélünk, és az év folyamán bemutatták mindannyian, hogy jó versenyzők is. Sajnálom az Annát, mert nem kellett volna azért ennyire izgulni ezen, mert ennél azért tényleg jobb vívó. Ahhoz képest, hogy első felnőtt világversenye volt ez, úgyhogy szerintem ez is egy kicsit még egy kis érettség kell hozzá, és ő is ott lesz majd az érmek közelében. Bosszantó, hogy ketten bejutottak a legjobb nyolc közé, és egyik őknek se sikerült összeszedni az érmet, és ugyanez ugye a csapaton is. Liza viszont nagyon nem találja önmagát most már az elmúlt egy-két évben. Ő egy elég lejtmenetben van, ami szomorú, mert ugye ő tinédzser korában berobbant ebbe a női kardmezőnybe is, 17-18 évesen verte félig a világot, és a tokiói és a párizsi kvalifikáció során komoly érdemei voltak abban, hogy ez a női kard kijutott. Most ahhoz képest nem is az, hogy kiesett a 16-ból a világranglistán, hanem most már a döntős helyezések is a világkupán elmaradnak. Most is mindjárt az elején ki is kapott az első forduló után. Csapaton se tudott meghatározó húzó ember lenni, ahogy eddig. Hát őnála is új alapokra kell helyezni ezt az egész felkészülést, mert ennél azért sokkal ügyesebb. Az biztos, hogy szerintem tehetség szempontjából a női kard az egyik legerősebb szakágunk. Kettő visszatérünk a sérülésből, ugye Katona Renáta és Márton Anna. Szerintem velük kiegészülve jó csapat tud kialakulni, és egy elég komoly konkurencia harc lesz az, hogy kiből lesz a csapat. Ez a csapat ez érmes lehet simán az olimpián, de az még azért nagyon messze van. De ettől függetlenül fiatal és egy nagyon ügyes versenyzőkről beszélünk. Bízom benne, hogy ahogy a tavaly is, ugye érmesek lettek a VB-n, most is ez össze tud jönni.
Igen, viszont itt ugye csapatban negyedikek lettek, ugyanúgy, ahogy tavaly is, itt is szintén Olaszország ellen kaptak ki a lányok, viszont ahogy említettük, Pusztai Lizán sajnos csapatban sem nagyon tudott hozzátenni így a jó szerepléshez, ráadásul ugye a döntőbe jutásért tisztussal vezettek Oroszország ellen, és mégis elvesztették ezt a mérkőzést, ott mi történhetett, ahogy láttad?
Ugyanúgy, ahogy a fiúknál is, ugye fiúknál a Mátinak volt egy rossz meccs, kikapott 6-1-re. Abban a pillanatban egy krízis helyzet volt, és nem tudott senki előlépni, és húzó emberé válni, és nem tudott megújulni ez a csapat, hanem akkor elindult egy olyan lejtmenetbe. Bár a fiúknál még ugye visszahozta Gergő X-re, de érezhető volt az, hogy az apofon azért az megütötte a csapatot. Így a lányoknál ez az orosz meccsen is ugye 30-20-ra vezettünk. Onnan lett egy 25-8 az oroszoknak, ami azért brutális. Úgyhogy eddig úgy az szezon során egyszer mi nyertünk, egyszer az oroszok, úgyhogy simán benne lehetett volna az, hogy most mi nyerünk, és ez 30-ig nagyon jól is működött. Úgyhogy ott egy, amikor elindult a pánik, akkor abban a pillanatban többiek nem tudták kirángatni a csapatot ebből a rossz flowból, úgyhogy, és ugyanez volt gyakorlatilag az olaszok ellen, hogy ott is volt az, hogy vezettünk, nem ennyi túlsal, de vezettünk, meg úgy gondolom, hogy uraltuk a meccset, de a végére szétesett, és nem tudott összeállni. Tavaly is valahogy így nézett ki a bronz, és most is így nézett ki, ezen még azért dolgozni kell, mert ezek az elszalasztott lehetőségek, ezek bosszantóak.
Ezekből a pofonokból azért lehet tanulni, vagy hogyha valamiből, akkor ezekből lehet tanulni, nem tudom, hogy azóta visszanézték-e már videón a lányok, vagy mikor fogjátok ezeket kielemezni, akár mondjuk edzőtáborban, hogy levonjátok így a tanulságokat ebből?
Egyértelműen az lesz, hogy most a héten egy pár nap pihenőt kaptak a versenyzők, mert gyakorlatilag a hosszú világkupa szezon után mentünk neki az EB-nek. Most egy pár nap pihenő után jövő héten elkezdjük a felkészülést, megyünk a Balatonboglára, és ott egyértelműen rész lesz annak a edzőtábori munkának, hogy a videózás és az elemzés is nem csak a fizikai edzések, meg a vívó edzések, hanem a mentális felkészítés is fontos része lesz ennek, és ebben is ki kell elemezni, és tanulnunk kell ebből, hogy még egyszer ebbe a pocsolyába ne lépjünk bele.
Menjünk tovább, női tőr, itt egyéniben Pásztor Flóra ötödik lett, egy tussal maradt egyébként alul a négybe jutásért, Pap Jászmin hetedik, Kondrick Kata 28., Lukovics Dóra indult, ugye még egyéniben ő 64-ben búcsúzott, így 33. lett. Hát Flóra ugye tavaly érmes volt, most azért ez nem sikerült neki, viszont Pap Jászmin nagyon meggyőző vívást mutatott be egész nap. Ő ugye újoncként mutatkozott be itt a felnőtt Európa-bajnokságon, hogy voltál így megelégedve a lányokkal?
Pap Jászmin pont ugye Spiszon ellentétje volt, hogy ő nem nyomta meg a tét, hanem az van, hogy még juniorkorú versenyzőként nagyon-nagyon tisztességesen helytált első felnőtt Európa-bajnokságon, és ahogy egy hónappal ezelőtt a isztambuli világkupán most is nagyon-nagyon jól volt. Egyéniben extra teljesített, és a világranglista egyest meg tudta verni. Így bejutott a legjobb 8 közé, és ott is a másik világklasszis olasz is megszorongatta, és végül 15-13-ra kapott ki. Ez egy óriási eredmény, ez rég nem látott eredmény a női törben, hogy a Flóra mellé valaki így be tudott csatlakozni, vagy a Kata mellé, és nem világkupa döntővel, de egy Európa bajnoki döntővel tudott szép eredményt elérni. Flóra tök jól menetelt végig a legjobb 8 közé. Kalácsolódott, egy kicsit fáradt volt, de jól vívott, és azért én nem szeretek a bírókkal foglalkozni, de tevékenység egy kicsit úgy össze-vissza volt, és így bizonytalanodta őt, és hiába vezetett, nem tudta befejezni az asszót, és a végén azért egy kétes találat döntött a nem a javunkra, ami rendkívül bosszantó, mert többször visszanézve értetetlen ez a döntés, de elfogadjuk nyilván, de ez is egy ilyen szalaszott lehetőség, és szakmailag én nagyon értékesnek tartom, hogy az a női tőr, aki a Tokiói olimpia óta nem nagyon találja önmagát, most végre egyéniben is tudott jól eredményeket elérni. Csapaton már ez sajnos nem úgy tudott működni. Elég nagy rivális ukránokkal kerültünk össze, ahol a éghaját nem bírtuk. Ez már sajnos jövőre nem fog beleférni, mert kvalifikáció során ezeket a csapatokat mindenképpen meg kell előzni. Ahhoz, hogy a kvalifikációs ranglistán ott legyünk, és mint európai zónából egy ukrán csapat mögöttünk végezzen mindenképpen.
Na akkor menjünk tovább, férfi kard. Egyéniben Szatmári Andris bronzérmes lett, ugye Pianfettitől kapott ki, aki egyébként Szilágyi Áront is búcsúztatta. Rapp Krisztián 6. lett, Szilágyi Áron 10., Dalos Benedek ugye szintén újoncként 36. ő 64-ben búcsúzott. Hát szerintem Szatmári Andrisnak a bronzérme az különösen fényesen csillog, mert ő is azért nem nagyon találta mostanában önmagát, és végre egy egyéni siker, azt mondta is, hogy ez nagy motivációt jelentett számára, de egyébként ezt láthattuk utána a csapatban is, fantasztikusan teljesített, szóval a férfi kardozók egyéni teljesítményét hogy láttad?
Kezdjük Áronnal, aki tényleg jól vívott, de egy olyan extra napot kifogó Pianfettivel került össze, aki azért nem egy ügyetlen ellenfél, és aki velő 2022-ben vívta az egyéni világban, aki döntőt, szóval nem egy hirtelen berobbant versenyzőről beszélünk. Kár, hogy ilyen korán került fel össze az Áron, mert szerintem ő is 8-ba tudott volna kerülni. Dalos Benedek egyéni eredménye az sajnos az egyelőre itt tartunk még, ő neki még bele kell érnie, ugye tavaly még juniorkorú versenyző volt, neki ez még azért egy kicsit mély víz a felnőtt, nehéz az átmenet, úgyhogy ez egyelőre ennyi volt benne. Szatmári Andrisnak tényleg egy mondhatjuk azt, hogy egy gyengébb szezon után egy rendkívül jó EB, ha ez nagyon tud lökni az ő önbizalmán, és tényleg az, hogy jól vívott, nem volt könnyű ellenfel az elején, utána szerencsére az alatt kikapott egy Grúztól, ő ezt nagyon szépen meglovagolt, és utána jött az Ibrahimov, aki azért már egy nagyon rutinos, kemény versenyző, aki már sok-sok EB-n, VB-n, olimpián már vívott, és nagyon sok érme is van, és tényleg az volt, hogy Szatyi végigulott az eredményt, és a végén, amikor már ilyen 2-3 túlsa vezetett, és jött a 14. túlsa, akkor mindig megítélték, jött a videózás, és megcserélték, és ezért szerencsére nem esett szét fejben, és ezért külön mutatja a pszichés erejét, hogy tovább tudta ezt még összpontosítani, és így bejutott a 4 közé, ahol a korábban említett Pianfetti megkerült össze, őnek is beletört a bicskája, de hát aztán jött a csapatja, és akkor kinek a legjobb 8 közé kerülése, az szerintem nagyon jó eredmény. Látszik azt, hogy Kiki is nagyon szépen kezd beleérni ebbe a felnőtt mezőnyben, most már ő is nem az első kiszaladt eredmény, hanem ez már a sokadik, és jól vív, tényleg jól vív. Látszik rajta, hogy élvezi. Nála is csak ugyanazt tudom elmondani, mint a Flóránál, hogy azért a zsűri tevékenysége zavaró volt, és többen mondták, hogy azért az egy-két találat nem úgy volt, főleg az utolsó találat, ahogy a zsűri ítélte, hogy aki kiejtőssel kapott ki Román ellenfelétől az éremér, ami külön bosszantó, de még egy elszalasztott térem. És akkor jött a csapat, ami azt mutatja, hogy hát ez a csapat, ez valami világklasszis, ez nem tudom már, a jelentésemben azt írtam, hogy nálam elfogytak a szavak. 2018 óta, ugye a Covid-ban nem volt 2-szer is Európa-bajnoksága, azóta 5-ször nyertek Európa-bajnokságot, ami rendkívül extra teljesítmény, szóval ez. Dalos Benedek Svédország ellen vívott, nagyon jól vívott, utána már nem vívott, csak az a idősebb versenyzők vívtak is, de gyakorlatilag ők meg nagyon szépen kiegészítettek egymást is, ami a fiú párbajtörnél hiányzott, az nála szépen mutatja, hogy mennyire jól tud működni, csak egy példa, hogy vezettek a spanyolok 15-12-re, kezdtek így fellángolni meg, kibontakozni, ugye tőlük kaptott ki a magyar válogatott a budapesti világkupán a 8 közé, és akkor jött Áron, és beverte 8-0-át, és egyből elcsendesítette az ellenfelet, és talán jöttek a többiek, és ők is még hozzárakták azt, amit kellett, és sima győzelem lett a vége, és ez gyakorlatilag a végéig ez eltartott, szóval, hogy náluk pont az mutatta meg a csapat elejét, hogy bárki bármikor oda tud állni, és húzó embere lehet a csapatnak, úgyhogy ebből tudunk például tanulni. a férfi párbajtörnél, hogy jó példája a férfi kardnak a teljesítménye az, ami tudja segíteni a többi fegyvernem vagy szakák fejlődését is. És tényleg nagyon-nagyon szépen jól vívtak, és jó volt látni őket mind a kispadon, mind a páston.
Női párbajtőr, Muhari Eszter ugye bronzérmes lett, Nagy Blanka 12., Borsodi Emma 13., náluk egyébként ilyen két tusokon múlt, hogy tovább juthassanak, Büklili 22. lett, és aztán ők csapatban szereztek egy ezüstérmet, ugye a tavalyi bronzérmes olaszokat is verték a lányok, de azért sokszor még az látszik, hogy azért a teher továbbra is egy emberen van, mert azért Muhari Eszter az oroszok ellen a négybe jutásért, ő maga nyerte meg ezt a mérkőzést, amikor fordított a 9. asszóban. Szóval, hogy látod a női párbajtőr helyzetét, illetve milyen volt ez az Európa-bajnokság?
Többször azért korábban előfordult az, hogy azért ők megilletődtek, és nem tudtak úgy túl sokat adni, vagy nem tudták úgy tartani az eredményt, vagy segíteni az Eszter munkáját. Aztán ők is egy kicsit elfogytak, de azért kellett hozzá a csapat többi tagja is, hogy az oroszokat és az olaszokat megverjék. Rendkívül nehéz ellenfelek, és ez az év azért a női párbajtőrben megmutatja azt, hogy hova tudtak fejlődni, mert azért korábban sajnos bármennyire is jó volt a felkészülés, valahogy mindig valami hiányzott ahhoz, hogy bejussanak a legjobb négy közé, világkupákon, meg a nagyobb versenyeken, bár ugye Bázelben az ezüstérmesek voltak az EB-n, de utána nem sikerült tavaly. Most szerencsére megint sikerült, úgyhogy tök jó. Most már nem sokára lesz új világranglista, szerintem ők most már feljönnek a kvalifikációs helyre, ami szerintem bizalmat adhat nekik. Meg tudja mutatni azt, hogy érdemes dolgozni, érdemes még többet dolgozni, és tényleg most már kardgyújtásra kerül az, hogy kijuthassanak az olimpiára, ami azért elég régóta nem sikerült a női párbajtőrnek. Nagyon bízom benne, hogy ez még nagyobb lökést ad nekik, és még nagyobb önbizalmat. Úgyhogy tényleg azon jó úton haladnak a lányok, és még őróluk is elmozott egy rendkívül fiatal csapat.
És hát utoljára maradt a férfi tör, itt ugye egyéniben Dózsa Dániel 6., lett Mihály Andor 7., Tóth Gergely 13., Szemes Gergő 14., ők pedig csapatban ugye az 5. helyet szerezték meg. Hát itt is azért, ha azt nézzük, Dózsa Daninak ugyan négybe jutásért voltak azért véleményes tusok, szintén ugye a hazai versenyző Rafael Szavin ellen. Nem tudom, hogy látod így az egyéni szereplését a srácoknak.
Hát Dani nagyon megérdemelte volna, hogy most már végre tényleg legyen egy érme EB-ről, vagy VB-ről. Ugye a nyolcas döntőben már többször bejutott EB-n is, tavaly a VB-n is. Nagyon sok mindent belerakott az elmúlt években abban, hogy ilyen jó versenyző legyen, és ezt meg is tudja mutatni. És mellette az a Mihály Andor, akiről azért nem nagyon számoltunk, hogy ő esetleg bármilyen eredményt elérhet, ő bejutott a legjobb 8 közé, és ő is extra teljesítményt nyújtott, és Tóth Gergely, aki 16-ban volt, többszörös világbajnok, Marinit nagyon megszorongatta, és két tussal kikapott. Szóval ez a srácok, ez valami tényleg szakmai szempontból ezek az eredmények azért az elég erősek, és persze nem érmek. És látjuk azt is, te is tudod nagyon, hogy ők honnan indultak ennek az egésznek egy-két évvel ezelőtt, hogy gyakorlatilag mindig egy ilyen teljesen alárendelt szerepben voltunk, és nem az, hogy föltörölték velünk a padlót, de azért nem voltunk meghatározó tényezők a férfi törben, világviszonylatban. És most már tényleg az van, hogy megverik a klasszis versenyzőket, és a tavaly ugye VB bronz, így 5. hely, és az 5. hely is azért elég erősen fixen hozták, megverték a lengyeleket. Most sajnos azoktól a németektől kaptak ki, akiket a Isztambul egy hónappal ezelőtt a Dózsa Dani nélkül is sikerült megverni. Most sajnos a németek rendkívül jó napot fogtak ki, és róla vívtak. Még egy pici hiányzott, hogy ez összejöjjön az EB-n is a négy közé kerülés, de szerintem, ha ezt a munkát folytatják, meg ezt a mentalitást, akkor ez jövőre nem lesz gond, és az a kvalifikációval sokkal fontosabb lesz.
Nagyon sokat beszéltünk egyébként az ellenfelekről is, például oroszokról. Számodra volt a meglepetés ország ezen az Európa-bajnokságon, mert azért Izrael is nagyon sokszor megszorongatta itt a nagyobb nemzeteket. Számodra volt-e így az ellenfeleknél bármilyen meglepetés, vagy meglepő eredmény?
Hát így az oroszok visszatértek, azért az várható volt, hogy előbb-utóbb borítanak nagyon sok mindent, és ezt látjuk is, hogy azért női kardba most már dominálnak, ugye a tavalyi VB, meg mostani az EB-n is, ugye egyéniben is, csapatban is, és más fegyvernemben, például a férfi törben is várható volt, hogy ők visszatérnek, akkor azért elég komolyan bele fognak szólni itt a kvalifikációba. És nem lesz egyszerű velük mit kezdeni. Más nemzetet nem tudnék nagyon kiemelni. Mindig is volt egy-egy nemzet, aki is fellángolt, és oda tudott érni. De hogy megnézzük az élen táblázatot, az 1-2-3-as helyen ugye a francia, olasz és a magyar van. Most már évek óta ez így beállt. Én azt mondom, hogy mi mindig a top 3-ban vagyunk, a Európában, ami szerintem nagyon jó. Bosszantó, hogy egy-két évre, mert több is lehetett volna. A szakmai szempontból látva azt, hogy mind a 10 darab 8-as döntőbe kerülés, és a két csapatérem, és az egy-egy tuson, hogy most nem nekünk kedvezett, egy kicsit is szerencsésebb vagyunk, és akkor ebből a 3 éremből 6 lehetett volna. De én azt mondom, hogy ez a kvalifikáció során fontos lehet mindegyik, és akkor inkább jövőre jöjjön ki ez, és akkor az van, hogy nagyon bízom abban, hogy 3 helyet már 4 csapatunk ki tud jutni a Los Angeles olimpiára.
És ha azt nézzük, hogy velünk párhuzamosan azért zajlik egy pánamerikai játékok és egy Ázsia bajnokság, szerinted mennyire lesz erős ez az európai kontinens, mert mondjuk a férfi párbajtört is nézzük, itt azért Kazaksztán nyerte az Ázsia bajnokságot, második Japán, harmadik Hongkong, amerikai régióban itt az Egyesült Államok lett az első, Venezuela második például, női kartban Korea, Japán, Kína felállás, amerikai kontinensen USA, Argentina, Mexikó, férfi kartban ugyanígy, hogyha nézzük, akkor Korea, Japán, Kazaksztán, az ázsiai régióban és az amerikai van pedig USA, Kanada, Venezuela, női párbajtörben szinte hasonló, szóval mennyire lesz ez az európai kontinens erős mondjuk a világbajnokságon, illetve hogyha bővül majd a kör a világbajnokságon, akkor ki az, aki még nagy ellenfél lehet?
Hát biztosan a hongkongi versenyen az ázsiaiak meghatározóak lesznek, ahogy már az elmúlt időszakban is meghatározóak, úgy, ahogy USA is, de amellett nem érzek annyira nagy megerősödést Afrikából, inkább Egyiptom, de látva azt, hogy az EB-n is, a világviszonylatban is sok-sok helyen most már elég komolyan veszik a vívást, és eddig így nem olyan potenciális ellenfelek is nehéz ellenfeleké válhatnak, úgyhogy bárki ellen nehézség adódhat, de én nagyon bízom abban, hogy azért az Európa, mint a vívásnak a bölcsője, meg hazája, még mindig azért uralkodóvá tud válni, bár az elmúlt évek időszakában azért a főleg a koreai, de ugye a férfi párbajtőrben a japán csapatok azért az meghatározóak. A francia-olasz kooperációban azon dolgozunk most már egy éve, hogy a párbajtőrözőknél újra visszavegyik azokat az első helyeket, meg dominanciát, ami korábban ez megvolt. Ezért vannak a közös edzőtáborok és közös egyeztetések és közös edzések, hogy egymás segítve tudjuk megkönnyíteni a munkánkat is ott legyünk olimpián, és a világban is teljesen természetesen.
Például a VB előtt, ha jól tudom, a törözők mennek Olaszországba edzőtáborozni.
Igen, úgy volt, hogy mennek Spanyolországba, de aztán végül lemondták a spanyolok, úgyhogy ők mennek Olaszországba. Ma a többi szakág az most nem megy külföldre, de nekünk tavaly született egy megállapodásunk a franciákkal és az olaszokkal párbajtőrben, hogy egy évben 3 edzőtábor, mind a 3 edzőtábor valaki megrendezi, és ott közösen edzünk. Most egyeztettünk az Európa bajnokságon, hogy a következő szezonban hogy lesznek ezek az edzőtáborok. Nagy újdonságok nincsenek, nagy titkok nincsenek, de azt látni kell, hogy ahhoz, hogy tényleg toppon maradjunk, és minőségi, ahogy a legelején beszéltünk, hogy minőségi asszokat tudjuk vívni, ahhoz kellenek a külföldiek.
Beszéltünk így a magyar válogatotton belül az újoncokról, azért többé-kevésbé meggyőző volt a teljesítményük az Európa-bajnokságon, vagy van-e a fejetekben esetleg változás, egy lehetséges változás a világbajnokságra?
A férfi karban várható változás, hogy azt lett megbeszélve, hogy Tóth Bertalan kerül be a csapatba, neki is adva egy bizalmat és lehetőséget arra, hogy bizonyítson, hogy a kartba is egy olyan csapat álljon össze, ami komoly kiegészítője lehet a rutinosabb versenyzőknek, úgyhogy ott várható változás, de még ezt meg kell beszélnünk a kollégákkal, de nagy változások nem lesznek.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hét
Hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejött! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobb között!
A Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Ma este megkezdődik a csoportkör utolsó fordulója a labdarúgó VB-n. Napirenden az ügynökakták megnyitása. Fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Magyar idő szerint ma este megkezdődik a csoportkör utolsó harmadik fordulója a labdarúgó világbajnokságon. A mérkőzéseket minden csoportban egy időben rendezik. A B csoportban 21 órától Svájc és Kanada, valamint Bosznia-Hercegovina és Katar találkozik egymással. Éjféltől a C csoportban Brazília Skóciával, míg Marokkó Haitivel csap össze. Az A csoport záró fordulójának két mérkőzése pedig a Csehország-Mexikó és a Dél-Afrika-Dél-Korea találkozó holnap hajnali 3 órakor kezdődik majd. A BL győztes Burján Gergely után egy újabb magyar válogatott vízilabdázó szerződtetését jelentette be a Juk Dubrovnik együttese. A horvát klub leigazolta a BVSC pólósát, Tátrai Dávidot. Mindkét magyar játékos 1+1 éves szerződést kötött új csapatával. A kétszeres bajnok Francesco Bagnaia a szezon végén távozik a gyorsasági motoros világbajnokság MotoGP kategóriájában szereplő Ducati gyári csapatától. Az olasz istálló ma jelentette be, hogy a 29 éves versenyző 6 idény után elhagyja a csapatot. Bagnaia karrierje során 31 győzelmet aratott az istálló színeiben, 2022-ben és 2023-ban pedig világbajnoki címet is nyert.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A Tiszapárt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A jogszabály tervezetet már a jövő héten megtárgyalják a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett. A 6 előterjesztés között szerepel a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat, és a polgármesterek, vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról szóló indítvány is. A MÁV újraindította az IC-kocsik és a hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes taprállítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Túlterheltek a csomagküldő szolgáltatók a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. Holnaptól az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni.
Közlekedés.
Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt. Aznap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, emiatt M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat az Őrsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között.
Időjárás.
A jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz, holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél is mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás, éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Szám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 38 perc van, folytatódik a hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra. Így a hírek és a zene után labdarúgásra megyünk tovább, és most egy új nézőpontból tekintünk a futballra. Ugyanis ami évek óta tendencia, de ezen a világbajnokságon különösen megfigyelhető, hogy a labdarúgó VB és a közösségi média mennyire összeforrt egymással, és mennyire hatnak egymásra. Ez a kölcsönhatás pedig alapjaiban formálja át a futballt, ugyanis ezek a globális tornák egy digitális közösségi élménnyé váltak. Nagyon sok platform pedig globális szupersztárrá emeli a játékosokat, ezáltal növelve piaci értéküket. És ami a nézők számára különösen izgalmas, hogy közvetlen kommunikációt teremtenek a rajongók és a sportolók között. Itt van már velünk a vonalban Szabados Gábor, sportközgazdász. Szia Gábor, szerinted mekkora utat járt be a közösségi média az elmúlt 15-20 évben, és az idei VB-re mekkora hatással van?
Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Hát, hogy mekkora utat járt be, 15-20 évvel ezelőtt még nem is nagyon létezett, éppen csak az első lépéseit tette meg. Ugye a legnagyobb, legismertebb közösségi oldalat 2004-ben hozták létre. Tehát abszolút nem, hogy emberöltő, de tényleg egy nagyon közeli, belátható idő az, ami egy rettenetesen rövid idő alatt a közösségi média odáig felfutott, hogy nem egyszerűen csak egy fontos szelete az életünknek, és ebből fakadóan a sportnak, hanem gyakorlatilag akár irányítója és meghatározója tud lenni az eseményeknek, és valóban a világbajnokságra is óriási hatással van, elsősorban azzal, hogy azt, hogy mit látunk, és arról mit gondolunk, azt nagyon nagy mértékben tudja befolyásolni. Ezt ugye korábban a hagyományos médiára is mindig elmondtuk, hogy milyen mértékben tudja az befolyásolni, hogy mit látunk és mit gondolunk arról, amit látunk, de a közösségi média esetében ez a hatás sokkal erősebb.
És ha alapvetően azt nézzük, magának egy labdarúgó világbajnokságnak mekkora gazdasági jelentősége van manapság? Ha azt nézzük, kik a torna legnagyobb nyertesei gazdasági szempontból, ez inkább a FIFA, a szponzorok vagy a rendező országok profitálnak ebből a legtöbbet?
Hát a legnagyobb profitáló az természetesen a FIFA, tehát a jogtulajdonos. Ők azok, akikhez a bevételek legnagyobb része befolyik, és hát mondhatjuk, hogy szinte minimális költségeik vannak a világbajnoksággal, legalábbis a bevételekhez képest. Csak hogy lássuk azért a számokat, ugye a FIFA mindig 4 éves ciklusokban gondolkodik, hiszen 4 évente van világbajnokság, és az egész ciklusra tervezi a bevételeket, mert azok nem is csak a VB egy hónapja alatt jönnek be, hanem a teljes 4 éves ciklus alatt. Tehát ebben a világbajnoki ciklusban, ebben a 4 éves ciklusban, mint egy 13 milliárd dollár a világbajnoksághoz köthető bevétele a FIFA-nak, a korábbiban ez alig több, mint a fele volt, 7 millió dollár körül. Nyilván ez az óriási növekedés köszönhető egyrészt magának a bővítésnek, hogy ugye 32-ről 48 csapatra bővítették a világbajnokság mezőnyét, tehát ez ugye a mérkőzés számot és így a bevételeket és az elérhető piacok számát is növelte. Másrészt látjuk azt, hogy egy csomó mindent máshogy csinál a FIFA, látszik ez például ugye az úgynevezett dinamikus árazáson, amit a jegyek értékesítésében alkalmaznak, aminek éppen ez a célja, hogy maximalizálja a jegybevételeket. Így nyilván jóval drágábbak a jegyek, de ez a másik oldalon azt jelenti, hogy a FIFA-nak nagyobb a bevétele. Illetve nyilván ugye a szponzorok és a televíziós társaságok is másképp vannak kiszolgálva, mint eddig. Gondoljunk csak arra, hogy ugye ezeket a mérkőzéseket egy ivószünetnek nevezett reklámszünettel szakítják meg mindkét fél időben. Ez megint csak a televíziós jogok értékét növeli.
Na igen, ezek a plusz ivószünetek mondjuk mennyiben több plusz bevételt hozhatnak akár a konyhára, mert nyilván ez régen nem szerepelt még azért a programban.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy rengeteget készültek erre egyébként egészen konkrét számítások is, és dollármilliókban, de inkább milliárdokban mérhető az, hogy a televíziós társaságok mennyivel több reklámot tudnak értékesíteni. Ezek ráadásul ugye sokkal értékesebb reklámidők, mint a szünetben, vagy a mérkőzés előtt, vagy a mérkőzés után, mert az ivószünet alatt senki nem megy ki a konyhába inni, bármennyire is ez lenne ugye mondjuk a játékosok esetében a célja. Tehát ezek sokkal értékesebb reklámidők. Nyilván ugye főleg azokon a piacokon van ebből jelentős reklámbevétel, ahol ehhez azért jobban hozzá vannak szokva a nézők, például ugye tipikusan az Egyesült Államokban, illetve nyugat-európai piacokon, de egyébként Magyarországon is az M4 Sport közvetítésében is látunk reklámokat, tehát ezért ez minden piacon megjelenik. Nyilván ennek A pozitív része a FIFA számára az volt, hogy magasabb áron tudta értékesíteni a jogokat ezzel a lehetőséggel, és így a televíziós társaságok plusz bevételhez jutnak. Nagyon sokan nem szeretik, bevallom nézőként én sem. Az egyetlen megnyugtató ugye ebben a helyzetben az, hogy például az UEFA már jelezte, hogy a Bajnokok Ligájában vagy a következő Európa-bajnokságon nem terveznek ilyen reklámszüneteket, tehát nem veszik át a FIFA gyakorlatát, és egészen biztosak lehetünk abban is, hogy a nagy európai bajnokságok, tehát akár a Premier League, akár a többi nem fogja ugyanezt a gyakorlatot átvenni. Arra nem esküdnék meg, hogy mondjuk az MLS, tehát ugye az amerikai labdarúgó bajnokság, a Major League Soccer nem fogja ugyanígy állandósítani ezeket a szüneteket.
Televíziós közvetítésekről már beszéltél, azt egyébként azt gondolom, hogy jobban lehet talán számszerűsíteni, de mondjuk a közösségi média általi bevételeket, mert azért, ha bárki mondjuk jelen van ezeken a platformokon, ott is azért felfeldob egy-egy videó után előtt közben reklámokat mondjuk az adott platform, azt lehet számszerűsíteni, hogy a VB alatt mondjuk ott mekkora bevételre lehet szert tenni?
Nyilván ez nagyon nehéz lenne számszerűsíteni már csak azért is, mert ugye rengeteg szereplőről beszélhetünk, tehát túl azon, hogy nyilván maga a FIFA is megjelenik a közösségi médiában különböző tartalmakkal, a szponzorok is megjelennek, a résztvevők közül ugye a csapatok is megjelennek, tehát az ő nemzeti szövetségeik és maguk a játékosok is megjelenhetnek, tehát ugye rengeteg szereplőről beszélünk közösségi médiának, ugye éppen ez az egyik lényege, hogy nem egy központi szolgáltató osztja a tartalmakat, hanem gyakorlatilag bárki, és akkor még arról nem is beszéltünk ugye olyan influencerekről és szurkolókról, akik kint vannak maguk is a mérkőzéseken. Tehát emiatt nehéz lenne ezt így összegszerűsíteni, vagy számszerűsíteni, de ugye, hogy a klasszikus példát mondjak, amiről szerintem azért már a legtöbb hallgató hallott, ugye, hogy a Zöldfoki Szigetek válogatottjának kapusa Bozinja, ugye milyen óriási mértékben növelte meg az Instagram követőinek a számát az első mérkőzés, a Spanyolország elleni mérkőzés után, ugye néhány ezerről, hát legutóbb, amikor néztem, 15 milliónál tartott, de lehet, hogy azóta már ez lényegesen több. Ez már ugye egy olyan követői mennyiség, amihez nagyon komoly szponzori tartalmat lehet hozzárendelni, tehát itt a nagyon komolyat ezt úgy kell érteni, hogy ez bőven, hát mondjuk forint 10 millió dollárba, meg ugye ezrek, tízezrek, vagy még magasabb összegek, amiket ő itt ezzel meg tud keresni. Természetesen akkor, és ez ugye egy nagyon fontos jellegzetessége a közösségi médiának, hogyha valós tartalmat is tud rakni mellé, tehát csak az, hogy van 15 millió követőm, és akkor elkezdek reklámokat kirakosgatni, úgy nyilván elpárolognak az emberek, mert akkor nincs mit fogyasztani, de hogyha ő tud, nyilván nem önmaga egyedül, de mondjuk akár a szövetség, akár más helyi tartalomgyártók segítségével jól fogyasztható tartalmat generálni, már pedig azt gondolom, hogy egy ilyen kis ország ennyire népszerű képviselője bőven meg tudja azt tenni, hogy például a saját országáról, saját hazájáról, népéről, kultúrájáról, posztol, és a futball mellett természetesen, ami szintén ugye nyilván egy népszerű tartalom, megoszt olyan dolgokat, amelyek azért így kulturálisan is érdekesek lehetnek. Ezzel abszolút felépíthető egy olyan profil, amit aztán természetesen hirdetésekre is ki lehet használni. Tehát ez egy valóban egy olyan lehetőség, ami megfelelő felhasználással nagyon komoly jövedelmet eredményezhet. Főleg ugye egy olyan játékosnak, aki egyébként vissza akart vonulni a világbajnokság után, nem tudom, hogy ez így marad-e, de akár ez egy új karrier kezdete is lehet. És akkor most egyetlen játékost mondtunk egyetlen egy példával, akkor most képzeljük ezt el tényleg azok a játékosok, akik már eleve komoly követő számmal rendelkeznek, azok a szövetségek, a labdarúgó szövetségek, akiknek ugye kim van a válogatottja a világbajnokságon, és nyilván rengeteg a követőjük, és így tovább. Tehát ha ezt mind összeadjuk, felszorozzuk, itt tényleg dollármilliárdokról lehet akár szó, ha azt nézzük, hogy gyakorlatilag a közösségi médiában a világbajnokság révén csak az abban érintett, és még egyszer mondom, csak az abban érintett személyek, szervezetek miket tudnak elérni, és milyen bevételeket tudnak keresni. Mert ugye itt nyilván azt se felejtsük el, hogy nem is kell a világbajnokságon részt venni, tehát itthon Magyarországon egy egy influencer tud olyan tartalmakat gyártani, amelyek a világbajnoksághoz kapcsolódóak, érdekesek, informatívak lehetnek, és ezzel tudja akár a követőinek a számát, akár szponzori bevételeket elérni. Tehát ez tényleg egy olyan globális üzlet lehet, amihez az sem kell, hogy valaki kapcsolódjon a világbajnoksághoz.
Ha már így említett egy Bozinyát, meg ugye a játékosok piaci értékének növekedését, még picit visszatérnék ehhez a témához, mert ez is szintén tényleg nagyon érdekes. Szerinted előfordulhat, hogy egy futballista reklámértéke mondjuk gyorsabban nő a VB alatt, mint akár a sport értéke, vagy a szponzorok mit figyelnek ilyenkor, a pályán nyújtott teljesítményt, vagy akár a követőszámot?
Az természetesen egyértelműen előfordulhat, hogy a média érték az gyorsabban vagy magasabbra nő, mint valakinek a szakmai értéke, szakmai piaci értéke. Ezt azért nagyon sok játékosnál láttuk már. A közösségi média az abszolút egy olyan eszköz, ami ezt a hatást jelentősen erősítheti. Tehát olyan sportolókat felkaphat, akik egyébként tehát a sportszakmai teljesítményükben nem ilyen kiemelkedőek. Most elmítettem Bozinyát, de most visszagondolhatunk arra, hogy például ugye 2 évvel ezelőtt az akkori nagy sporteseményen a párizsi olimpián ugye az a norvég atléta, aki azzal lett igazából híres, hogy az olimpiai faluban folyton muffint evett. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy a sport háttérbe szorul, hanem ez azt jelenti, hogy olyan tartalmak is érdekesek lehetnek, ahol a sport azért megjelenik, felsejlik, de nyilván másra is szükség van, hogy a mai médiatérben valaki figyelmet tudjon kapni. Tehát igen, egyértelmű, hogy a média figyelem és a média érték az nagyban elválhat a sportszakmai értéktől. Itt ugye ez azért érdekes, mert nyilván egy klubnak, aki azon gondolkodik, hogy esetleg leigazoljon egy játékost, elsősorban a sportszakmai érték fontos, de számára is fontos az, hogy mondjuk média értékben mit tud hozzátenni ez a játékos a klubnak, a szövetségnek, az országnak a média értékéhez. Nyilván, ha most nagyon egyszerű példát mondok, hogy például ugye Cristiano Ronaldo után Szaúd-Arábiába igazolt, nyilván ott nem csak az Szaúd-Arábiát, meg egyáltalán a szaúdi bajnokságot feltegye a térképre a média értékével. Ugyanakkor azért a klubok még mindig inkább elsősorban a sportszakmai értéket nézik. Tehát a média érték a számukra mindig másodlagos. Nyilván egy szponzor számára ez nem feltétlenül így van. Tehát számukra alapvetően a média figyelem, az elérhető embereknek, követőknek a száma, minősége a fontos. Tehát ők mondhatják azt, hogy számukra csak a média érték fontos. Amire viszont figyelni kell, hogy egy sportoló akkor tudja ezt a média értéket hitelesen megtartani, és a figyelmet fenntartani, ha van mögötte valós tartalom, magyarul van mögötte valós sportteljesítmény. Tehát ugye van nagyon sok olyan influencer tartalomgyártó van, akit igazából nem tudjuk, hogy úgy egyébként mit csinál, vagy miért is lett az aki, de nagyon komoly figyelemre tud szert tenni. Viszont az, hogy úgy átmenni a sportból ilyen tartalomgyártóvá, hogy ne legyen mögötte, tehát a sport teljesítményt teljesen elengedjük, az nagyon nehéz. Ahhoz gyakorlatilag profi média stáb szükséges, és profi média tartalom. Tehát egy sportoló számára, hogyha fenn akarja tartani ezt a figyelmet, arra is figyelnie kell, hogy fennmaradjon a szakmai értéke, és ugye a labdarúgóknál ez különösen azért fontos, mert egy rendkívül kompetitív sportágról beszélünk, tehát ott szinte minden nap bukkannak fel új sztárok. Az, hogyha valakinél nagyon nagy a különbség, az nagyon komolyan visszaüthet. Lásd, ha mondjam akkor példának megint Cristiano Ronaldo-t, akit ugye a portugál válogatott első mérkőzése után mennyit kritizáltak, amiben benne volt ebben a kritikában az, hogy az ő sportszakmai értéke már messze nem akkora, mint a média értéke. Ugyanakkor most ugye a második mérkőzés, ahol rugott 2 gólt, ott azért valamennyire sikerült bizonyítani a visszajönnie. Tehát erre szükség van ahhoz, hogy valaki a hitelességét fent tudja tartani.
És az mennyire szerencsés, hogy mondjuk a játékosok egy világbajnokság alatt a közösségi médiával is foglalkoznak, mert az sokszor lehet hallani, hogy sok edző tiltja is, akár a mobiltelefon használatot, hogy nem szerencsés mondjuk kommenteket olvasni, mert nyilván befolyásolja a játékot és elviszi a fókuszt. Mennyire szerencsés, hogy mondjuk foglalkoznak a közösségi médiával egy világbajnokság alatt a játékosok?
Azt azért nyugodtan mondhatjuk, hogy a játékosok többsége nem foglalkozik vele, és azt gondolom, hogy ez így is van jól, tehát amikor tényleg a szakmára kell fókuszálni és koncentrálni, tehát azok a megjelenések, amelyek itt a világbajnokság alatt előkerülnek, azoknak egy jelentős részéhez a játékosnak nincsen különösebb köze, hanem a saját segítői médiastábja az, aki ezeket elkészíti, és azt gondolom, hogy ez így is van jól, nem véletlen, ahogy említetted is, hogy vannak csapatok, ahol ezt konkrétan tiltják, és éppen azért, hogy a játékosok a mérkőzésekre fókuszáljanak. Ahogy mondtam, ahhoz, hogy ez viszont a média oldalról is működjön, tehát ne az legyen, hogy most egy hónapig valaki egyáltalán nem posztol semmit, ehhez kell egy olyan támogatói csapat, egy média csapat, amelyik tud olyan tartalmakat posztolni a játékos nevében, és természetesen tudtával, jóváhagyásával, ami fent tudja tartani ezt a figyelmet és ezt a tartalmat. Nyilván ez, ahogy mondtam, akkor működik jól, ha van egy ilyen csapat. Ez is megmutatja azt, hogy ma már egy sportolónak a munkája, ez egy mennyire komplex, és mennyire egy csapat van mögötte. Én most egy kicsit más sportágra kalandozva, a teniszversenyeken szeretem azt nagyon, amikor ugye a végén valaki megnyeri mondjuk valamelyik Grand Slam tornát, és a köszönő beszédben mindig a saját csapatukat emelik ki, és akkor látjuk, hogy ott van 4-5 ember ott ül valahol az egyik díszpáholyban. Tehát egyedül ez nem megy, és nem csak egy egyéni sportolónak, hanem egy csapatsportolónak is a saját munkája az egyedül nem megy, mert kellenek hozzá olyan segítők, akik nyilván a szakmai részben, a fizikai felkészülésben, jogi, gazdasági, menedzsment oldalról és média oldalról is tudják őt segíteni.
Nyilván igen, sokan ezeknek a tartalmaknak az előállításához is egy komplett csapatot alkalmaznak, ami nekem még nagyon érdekes, hogy ugye manapság új tartalomformátumok is teret nyertek, mert láttam egy videót arról is, hogy a mostani, mondjuk a Z generáció, az már nem néz végig teljes hosszában futballmérkőzéseket, ráadásul ugye most már 48 csapatos tornáról beszélünk, tehát tényleg számtalan mérkőzést kellene végignézni, hogy az egész VB-t, hogy aki végig akarja követni. Tehát most már csak ilyen rövid 30 másodperces videókban néznek összefoglalókat. És arról is volt szó, hogy lehet, hogy mondjuk a futballmérkőzéseknek a hosszát is rövidítik, mert ugye manapság már a mai fiatalok nem néznek, vagy nem tudnak ennyi percet egy helyben ülni. Hogy látod, mondjuk ez mennyiben befolyásolhatja majd akár a sportot, akár a futballt, ezek a tartalomformátumok mennyiben változnak, mennyiben fognak változni még a jövőben?
Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy óriási kihívás, ami a különböző sportágok, szinte minden sportág előtt áll, mert valóban, amit elmondtál, az mindig az. Tehát a mai médiában, elsősorban a közösségi médiában a rövid, pörgős, gyors tartalmak azok, amelyek a legnagyobb nézettséget, figyelmet tudják generálni. Nem véletlen, hogy amikor ugye a TikTok bevezette a saját 30-60 másodperces videóformátumát, ez azonnal olyan népszerű lett, hogy szinte minden más közösségi média oldal valamilyen hasonló formátumot szerkesztett kifejezetten erre a megoldásra, mert ők is érezték, hogy ezt át kell venni, mert ez az új trend, és valóban ez nagyban meghatározza azt, hogy mit fogyasztanak a mai fiatalok, és ugye azért kell a fiatalokat megemlíteni, mert nyilván az idősebbek, akik már 10-20 éve néznek mondjuk labdarúgást, vagy csak most csak maradjunk a futballnál, akik már 10-20 éve néznek futballt, azoknak már kevésbé fognak megváltozni a preferenciái, de ők előbb-utóbb már nem fogják nézni, már csak életkorból fakadóan sem, tehát akkor természetesen a fiatalabb generációkat is meg kell nyerni ahhoz, hogy fenntartsák az egész iparágnak a versenyképességét, már pedig, ha nekik mások a médiafogyasztási szokásaik, akkor afelé kell fordulni, ami működőképes lehet. Ahogy mondtam, ez egy óriási kihívás, főleg ugye a labdarúgásnál, ahol 2x45 perc a játékidő, tehát valóban ezt sokkal nehezebb átalakítani, mondjuk így idézőjelben TikTok formátumra. Én azt gondolom, hogy azért az nem valószínű, hogy olyan mélyen megváltoznának a sport működési elvei, szabályai, hogy mondjuk nagyon drasztikusan lerövidülne például a mérkőzésidő. Természetesen teszem hozzá, lehet, hogy tévedek, hiszen nagyon sok sportágban láttunk már komoly változásokat, tehát abban, hogy hogyan vannak a szabályok, hogyan van a pontozás, mennyire itt tart egy mérkőzés, stb. Nagyon sok sportág a média, elsősorban a televízió igényeihez hajtott már végre komoly változásokat. A labdarúgást szerintem van még mindig olyan népszerű, hogy erre ne legyen szüksége. Azt kell megtalálni, hogy a jelenlegi labdarúgás milyen olyan tartalmakat tud gyártani, amelyek alkalmazkodni tudnak az új médiafogyasztási szokásokhoz. És valóban ebből a szempontból egyébként annyiból szerencsés a futball, hogy egy 2x45 perces mérkőzésnek is vannak olyan kiemelkedő pontjai, jellemzően gólok, kimaradt nagy helyzetek, stb., amelyeket azért nagyon jól bele lehet illeszteni egy ilyen összefoglalóba. Gondoljunk bele, hogy vannak olyan sportágok, amikből nagyon nehéz összefoglalót készíteni, mert mi az, amit beleraksz, mert viszonylag folyamatosan ugyanaz zajlik. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy a futball még bár a 2x45 perc az nem egy szerencsés idő ebből a szempontból, de vannak ilyen kiemelkedő pontok, amik fontosak lehetnek. Ezt kell megtalálni, hogy hogyan lehet ezekhez a tartalom előállítási megoldásokhoz igazodni.
Hát minden esetre a sport és a média világ nagyon érdekes irányba halad. Szabados Gábornak köszönöm szépen, hogy velünk volt és ezt átbeszélhettük. A hazafutás hamarosan folytatódik a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Lehet, hogy jobban áll neked ez az ing, mint nekem át valaha bármilyen elme. Lehet, kerekebb a szöveget, a szoknyákat gond nélkül vele mellett. Lehet, hogy jobban kitározol már most, mint én majd a végén. De nem táncolsz jobban, nem táncolsz jobban, mint én. 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 Nem táncolsz jobban. Ó, oh, de nem táncolsz jobban. Lehet, hogy sosem hagy el a mászdid, azzal is pénzt keresel, hogy csak állsz itt. A borra való gálásabb, szex után a csajod hálásabb. Lehet, hogy jobban bírod szusszan is, és több voltuksz majd idén. De nem táncolsz jobban, nem táncolsz jobban, mint én. 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 Nem táncolsz jobban. Ó, oh, de nem táncolsz jobban.
Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 2 percen folytatódik a hazafutás a Nemzeti Sportkörrel, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és itt vannak vármelem szemben vendégeink, Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport futballszakírója, Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa, és Pilar István, az MTI Sport szerkesztője. Sziasztok! Mi mással is kezdhetnénk, mint a labdarúgó világbajnoksággal, ugyanis...
Jaj. Meglepte.
Jaj.
Meglepte, hogy ilyen tém.
Megleptelek?
Na, hát, sziasztok.
Beszélünk majd természetesen másról is, de hát most kezdjünk a labdarúgó világbajnoksággal. Hát zajlanak a mérkőzések, nem tudom, mennyire tudtok hajnalban fennmaradni az összes mérkőzést megnézni, vagy azoknak inkább az összefoglalóját látjátok?
A Jordán meccset, illetve volt a vihar szünetes, az is érintett. Begapcsolva maradt a lány mellett a laptop, és akkor első fél idő vége, jó, néhány óra múlva még mindig megy a meccs. Mennyit aludtam? Pedig úgy éreztem, hogy jól vagyok. És akkor még mindig ment a meccs. Tehát így megvannak az éjszakai meccsek is. Nekem, akiről mondjuk tudva levő, hogy ugye a tengeren túli sportokat nagyon szeretem, nem rossz egyébként ez.
Te már edzett vagy a
Igen, de azért a pihenni is kéne. De úgy gondolom, hogy ez az időeltolódás ez nem olyan rossz egyébként. De mérlegelni kell a meccsek és meccsek között. Én már várok mondjuk egy argentin-portugál negyed döntőt. Kicsit előre szaladtam, az lesz a 100. meccs.
Többiek mennyire mérlegeltetek a mérkőzések között? Ami Gábor mondta,
hogy... Vihar szünetesbe beleszaladtam én is ebbe a francia meccsbe. Semmit ott bóbiskoltam, mit tudtam csinálni. De most komolyra fordítva, én jobb, amíg én 1990-ben kezdtem a hivatásszerűen a sportoság, ezt csak azért mondom el, mert addig nagyon jók voltak a világbajnokságok. Tehát addig minden meccset megnéztem, amit adtak, mert egyébként hobbiszerűen kezeltem a sportot. Most azért nem tudom, mert be kell jönnöm, ez nem panasz, ez fontos. Inkább csak az, hogy miért nem tudom beéleszteni a napomba az éjszakai meccseket, mert olvasószerkesztő is vagyok az újságnál, még csinálgatok egy-két dolgot még, cikket is írok.
Tehát magyarul nem tudok,
tehát gyakorlatilag nincs annyi időm. Tehát nem aludnom kell valamikor, na őszinte leszek. Tehát ez nem az a szituáció, amit most mondok, hogy gyerekként, hogy 1970-ben volt az a csodálatos Olaszország NSZK-m, egy hosszabbítás is megnéztem, és azóta emlékszem rá, 4-3-as meccset, ezzel mentek a döntőbe, de azok akkor ritkaság számba mentek, most meg nyomják az éjjel közepén a meccseket, és megmondom őszintén, erre nem feltétlenül jó ez
egy időben meccs, a kibővített mező.
Hát igen.
Ha belegondolsz, azért még a most is nagyon fiatal vagy, de amikor még gyerek voltál, ennél is fiatalabb,
meg még
én is. Igen, ahogy a 30 évvel és 40 kilóval ezelőtt, ahogy szoktuk mondani, akkor még az európai szempontokat figyelembe véve alakították az időpontokat. Még a 94-es VB meccsek is az európai idő. Az, ami spanyol volt,
fontos
a Spanyolország 82-es, Mexikóba helyi idő szerint délbe kezdődött a döntő, mert nekünk Európában az volt a komfortos, úgyhogy mi azért nekünk jó dolgunk
volt.
Ez most már megváltozott, most már azért a helyi igényekhez, illetve most már nagyon sok időzónát figyelembe kell venni, és annyit, hogy nem lehet itt figyelembe venni, úgyhogy Ausztrália is 4 évvel ezelőtt Katarban majdnem minden meccsét hajnalban játszotta, és 10 és 10 000 voltak kint az utcán a kivetítők előtt, mert a saját csapatuk játszott. Szóval abban igaza van a drága barátaimnak, hogy ennek a világbajnokságnak és a modern sportnak a regeneráció, megfelelő táplálkozás és a megfelelő alvás kulcsfontosságú, de ugye ezt általában a játékosokkal kapcsolatban emlegetjük, de kiderül, ez ránk is.
így van.
És ráadásul, hogyha van olyan alkalom, ez szégyellembe valami a drága hallgatóknak, hogy nagyon kedves kisasszonya volt lehetőség egy 2-3 napot Balaton szemesen barátoknál, és olyan jó volt a társaság, és kellemesek voltak az ételek, medencébe alig bírtak engem horgászállóval kipecázni, hogy igazából én nagyon súlyosan lemaradtam ott, és 2-3 nap elég, annyi meccs elmegy.
Olyan hátrányba kell.
Olyan hátrányba, és próbálom magam utolérni, és de most már újra felpörögtem, most ezt nem akarom mondani a szerkesztőségi létben, mert ez tényleg csak vicc, nehogy komolyan vegyék a drága hallgatók. Vagyunk, ha mondja a szerkesztő, hogy figyelj, írjál légy szíves a Kolumbia, Kongo, akkor a tiéd, mert minden meccsön írunk. És akkor én megkérdezem, hogy ez most beharangozó, tudósítás, vagy visszapillantó. Tehát ez a meccs már volt, vagy van, vagy lesz. Tehát, hogy egy kicsit...
Már megy, kezdőket kérem.
Igen. Úgyhogy igen, ezzel a hajnali meccsekkel egyszerűen az emberek olyan, hogyha ezt abszolút figyelemmel követi, akkor napközben teljesen használhatatlan is. Hogyha tényleg napközben dolgozni kell, akkor tényleg az van, hogy egyszerűen ott a bő összefoglalók, utána olvasni, kapsz egy képet most már statisztikai adatokból, persze lehet látni, de nyilván igazán akkor tudsz komplex véleményt alkotni, hogyha látod az egész mérkőzést, de ennyi mérkőzést így, ilyen formában, akkor se lehetne, ha meccsek délbe kezdődének, és este 10-kor kezdődne az utolsó, akkor se tudnád végignézni az összeset.
Mert fiam, már 2 hete megy a végén.
Befogadhatatlan.
És olyan, igen, a mennyiség az befogadhatatlan. De ugyanakkor pedig egy fél másodpercben hadd kritizáljam azt a korábbi szakértőt, aki ennél az asztalnál azt mondta, hogy ez túl sok csapat, és azért a minőség, meg olyan csapatok jutnak ki. Ez ugye én voltam, hogy nagyon nem volt igazam, és nagyon jók a meccsek, és tele vannak a stadionok, gyönyörűek a NFL stadionok, hát az imád, hát én nézem mindig a Los Angeles-i közvetítést, az eredményező tábla ott a pálya fölött, a körbe, meg a Dallas-i stadion. Fényképpen igen, és Los Angeles-ben igen, akkor még nem volt a stadion, úgyhogy az Atlanta, Houston, gyönyörűek a stadionok, és tele van, és egyszerűen 15 ezer gánai ott ül, hát, ó, érted, mert az, hogy
ki van otthon?
Olasz bevándor, olasz negyedek, minden városban megtöltötték a stadiont, az oké.
Okay. Én a Vancouveri képeket nézem, most lesz, hogy a Kanada meccs, egészen döbbenetesen lett meg.
Nagyon,
tehát
nagyon
amikor Kanada hokiból születtek, a fenét, minden evők a minőségre. Minden
így, hogy jó a csapatuk, érdekli őket.
Hatos hintenek.
És nézd meg, ha egyébként jó a csapatuk, én még emlékszem, 86-ban egy csoportban voltunk, és azt mondta a kanadai szövetségi kapitány, miután kikaptunk 6-0 a szovjetektől. Annyi esünk van a magyarok ellen fociba, mint nekik lenne ellenünk jégkoromban. Igen. És akkor még nagyobb, akkor mi C-csoportban voltunk, ez Pisti tudja, hogy mit jelent, meg néhány idősebb hallgató. Szóval
és azóta nagyon... van újra NB1-es gól a VB-n. A 86-ban még jó, a döme, a déltári
figyelj, és Kanada egyébként Katarban is már jó volt. Ja, hát persze, jó, de most azért Döme és Bembuali között azért látok különbséget, de jó, persze, oké, örültünk neki, nagyon jó volt látni, meg jó volt látni az örömét, meg hogy csereként beállva milyen fontos gólt fejelt, úgyhogy...
De mindenki nyávogott, hogy sok a csapat, drága a jegyár, ehhez képest 90% fölötti telítettséggel mennek a stadionok, a meccsek voltak üres járatok.
De megnézed, inkább a nagyobbak okoznak, inkább csalódást.
Lehet, az utolsó hetekre pörgetik föl magukat.
Is lehet. De kell, Új-Zéland tetszett, Marokko, ja. Nagyon jó, Üzbegisztánnak volt, tök ki. Jó. Az a fegyelem, ez minden, nagyon olyat, aki nagyon durván kilogna lefelé, nekem Dél-Afrika volt nagyon nagy csalódás, főleg az első meccsen, meg Katar,
két rendező az elmúlt időszakból.
Katar azért az...
Na megnézzük, Bosnyák.
Egyébként a stadionokról annyit, hogy tehát ezek nagyon jó viskók, hogy de már ilyen volt 94-ben az Egyesült Államokban, szóval ebben nincs változás, és egyébként az emberek...
Nem, bocsánat. Nagy, felújították őket.
Jó, persze, hogy felújították, világos, de
figyelj, nem az semmi. Van egy 60... méter szer 30 méteres kivetítő.
Elmondom
neked, hogy ott 60 méter
hosszáteszt
oldalról. Emberten, de ez a mellékhelységbe
kimész, és ott tudod nézni. Meg a pelenkázó helységbe. Külön van olyan baby room, ahol lehet tisztába tenni a gyerekeket.
És ott
a fejed fölött tudod nézni addig a meccset. Nem viccelek. Nem tettem ott tisztába a gyereket, de láttam. Kész.
Közönség kiszolgálásban nagyon jók.
Nálunk megőrülök például, van egy-két vidéki, vagy stadion, vagy aréna, közlekedés. Van, amikor a parkolóban annyit kiállok, mint amire Pestig fel a parkolóban.
Miből? Amiben Puskás aréna, nem csak Grupa, bocsánat, Grupa aréna. Ezt a kettőt vidéki... tudom mondani, no parkoló.
Na, és itt olyan, hogy sávok, és elektronikusan állítják, hogy amikor meccskezdő van, mondjuk 8 sáv megy befele, és csak 1-2 ki, és a fordítva, amikor meccs után megfordítva, és állítgatják a sávokat, vagy a terelőgépe, olyan profi. Olyan.
Mert több parkolók kint van, Amerikában.
Igen, arra gondolom.
Ja, azért mondom, hogy Magyarországon...
És lesz... itthon meg, tudod gondolkozni, hogy kimész egy meccsre, most a mexikóiaknál volt az, hogy meccs előtt 5-6 órával indulj el. Mondták ezt a mexikói mexikóvárosi. Mi van? Most én a meccsre vagyok kíváncsi, nem az, hogy egész napos program. Úgyhogy döglődök a tömegbe. Az USA része, meg a kanadai része hibátlan.
Na, a Mexikó, a Borsos László kollégánk Mexikóból írt, hogy és még korábban indulja, hogyha a fanzomba, mert stadionba is nehéz bejutni, de a fanzomba még többen vannak, és még nehezebb a bejutás. Úgyhogy őrület van, és ez jó azért fájdító, hogy mi nem vagyunk benne, és mi nem
mi lenne, nálunk is ez mi lenne.
Nálunk is
de
ez
a szerkesztőség,
lenne.
Milyen élet lenne itt a rádióban?
Figyelj, játszanánk hajnali háromkor egy meccset, akárkivel a Városligeti Műjég tele lenne, tele lenne.
Igen, egyébként bármilyen meccset nézek, mindig az jut eszembe, hogy akkor a magyar válogatott mondjuk ebben a mezőnyben meddig juthatna, hova juthatna, hogy játszana, mert itt is az egyébként a kis csapatok sokszor okoztak meglepetést, meg jól játszanak.
Nekem a szívem hasadra levettem ezt a őszint, megpróbálok kemény lenni. Én nem levettem ezt a kérdést, hogy mi lenne, ott lennénk. Szóval ez, tehát próbálom ezt nem is magamba be.
Nem is lehet ezt megjósolni szerintem. Mert lehet, hogy a Új-Zélanda vagy Üzbegisztánnal nagyon-nagyon bajba lennénk. De lehet, hogy szoros meccset játszanak ugyanúgy portugálokkal, ahogy szoktunk, vagy megvernénk a németeket.
De most ilyen időben...
Azt azért nem biztos.
És hazafele éjfélkor, hajnal kettőkor, még mindig 20-30 fokok vannak itt a belvárosban. Hát milyen embertömeg lenne, hogyha akkor lennének a magyar meccsek hajnal egykor például. Olyan tömeg lenne reggel 4-kor is, és tök ilyen 30 fokba.
Mint az Erdély alatt volt, amikor a meccs után kimentek az emberek az utcára, fölmásztak a villamos megálló tetejére.
Volt, nem hajnal
jó, de hát most nem másznak föl, most megnézik a meccset éjjel. Úgy, mint ez aztán lesz, utána másznak
föl. Van egy videó, amikor a Fiola Attila gólt rúg a franciáknak, hogy ott a Városliget ugye full tele van magyar szurkolók, akik ugye nem fértek be a Puskásba, és hogy ott mi van a gólnál, az ember tényleg kirázza a hideg, úgyhogy ezért játékosoknak is rossz, hogy ezt nem élhetik meg, és de úgy vagyok vele, hogy legalább az írek nincsenek ott. Igen, az még rosszabb lenne, mert az olaszoknak nézni a bosnyákokat, az nagyon rossz lehet szerintem.
Hát igen, van még rajtunk kívül más nemzet is, például az olaszok, akik ugyanígy nézik ezt a világbajnokságot, ahogy mi. De Soma itt emlegette már az Üzbegisztánt, hogy azért játszott jó mérkőzést, hát tegnap azért Portugália rúgott nekik 5 gólt, Cristiano Ronaldo duplázott, nagyon várta már mindenki a gólokat tőle is. De hogy látjátok ezt a portugál csapatot, illetve az eddigi szereplésüket, mert kaptak hideget, meleget?
Én a portugálokat függetlenül az első fordulóbeli játékot egy nagyon jó csapatnak tartom. Tehát tudom, itt mindig elmondjuk, hogy nem az elején kell jó játszani, majd a végén, de szerintem ez a portugál csapat, ez nagyon erős. A másik, hogy ugye megérkezett Ronaldo is a világbajnokságra, abba az értelemben, hogy Harry Kane és a Lionel Messi után ő is ugye egy meccsen több gólt lőtt. Én ezt figyeltem, ugye Ronaldóról már mindent el lehet tudni, szerintem a hallgatók többet is tudnak, mint mi újságírók, de egy dolgot nem lehet a Ronaldóról rejönni, hogy világbajnok, és azért jött ide. És látszik egyébként a viselkedésén, sok dobása nem lesz, bár egyébként a fizikumát látva én azt mondom, mi van most, 26-28-as EB-n ott lesz, ha így néz ki, az egy nagy kérdés, és ez egy fontos dolog, hogy lehet ebbe a csapatba. Tehát ugye ezen vitatkoznak, odavaló, nem odavaló. Én azt gondolom, hogy amíg, jó, mondjuk Üzbegisztán az mondjuk nem Franciaország, de amíg gólképes, addig odavaló, a többit meg oldja meg a szövetség kapitánya az öltözönbeli dolgokat. Ugye nyilván itt vannak már, ugye nőnének fel azért új sztárok is, ugye viselkedésük, én a Vitinyát egy nagyon jó futballistának tartom, de hogy mondjam, a magatart, ezt sokkal, tehát legalább olyan szerény, mint amilyen jó futballista, nem biztos, hogy, tehát nem tudni, hogy mennyire telepszik rá például egy Cristiano Ronaldo játékban, vagy az öltözőben, tehát ezzel a dologgal vigyázni kell. Persze a szövetségkapitány azt mondja, hogy játszon, világos, mert amíg gólt le, addig játszik. Azt látom a Ronaldon, hogy kicsit, ami nekem nem tetszik, hogy mint a kicsivel több színészkedés lenne, mint ami eddig volt, bár eddig se volt kevés. Tehát pozőrködöm egy kicsit, ha már ott vagyok.
Igen, mert egyébként sokan ezt a portugál válogatottat a legjobb négybe várják, vagy várták a VB előtt.
Ez szerintem ezzel ugyanúgy van rá esély, mint ahogy... tehát én ezt abszolút...
Mondjuk, mennyi négybe?
Ne, lehet.
Négyben.
Hát figyelj, függ nagyon sok minden az ágaktól.
Igen.
Ez a 8-3. Úgy nagyon fura lesz majd.
Akit 8-ba várnak, az több, mint 8 csapat.
Hát persze.
És jó, a négybe ugyanígy...
Figyelj, nem lenne meglepő, ha ott lennének, mert vannak olyan jók. Én tegnap az első gól után azt láttam, hogy imádják, nagyon örülnek neki, mindenki örül, és hogyha egyszerűen nem lenne olyan közösségi ember, akkor nem ezek lennének a reakciók, akárhogy hívják meg, akkor elegük lenne belőle, de én nem ezt látom, én abszolút nem ezt látom, és ez a két szabadrúgás variáció, amit megcsináltak, az elképesztő volt.
Ott féltem, hogy nagyon megsérül az egyik.
Nem? Az nem, elsőnél, nem?
Igen.
Ott én is. Ott
nem, én azt hiszem, hogy a sípcsont.
A második, hogy eltalálom.
Amikor kijött a kapva, földön maradt.
A második.
Én azt hittem, hogy ott lerül, szétrúgta.
Viszont, bocsánat, nem voltam felkészülve, beszéltek, ezt most el, mert ezt rögzítettem.
Élő műsorvarázsa.
Tudom. Élő műsorvarázsa, igen.
Következő volt tegnap, nem tudom, figyeltétek-e. 13 perc, 32 másodpercnél szabálytalanság.
Igen,
13 perc, 32. Mikor rúgták el a szabadrugást?
18 körül, nem?
16-24, 8 másodperc, ilyen 3 perc. Tehát nem kell a hidrációs szünet miatt tiltakozni, mert 3 percet áll a játék egy nyomvat szabadrugás miatt, mert az ökör játékvezető, minden egyes sorfalban állónak elmondja, hogy hogy kell állni, a sorfal mellett álló portugáloknak elmondja, hogy szabály szerint hogy fújja a habot minden irányba, teljesen feleslegesen, de az óriási trükk, hogy C, terpeszállás, nagy levegő, befúj,
igen,
és nem úgy rúgja el. Óriási trükk volt, és gól, persze. Óriási, és ugye valamelyik, nem is tudom melyik lap, holnapi Nemzeti Sportban olvashatok el, hogy ugye CR7, ugye ez a világmárka, és hogy ugye 6. VB-n gólt szerzett, úgyhogy az volt a címlapon CR6.
De még valamit, tehát ugye, mert úr azt mondták, mert elolvastam itt portugál véleményeket, ugye, hogy hát nem védekezik már annyit, azért itt egy dolgot azért tisztázzunk, a már szót úgy nem nagyon értem, mert igazán sose védekezett, és nem is kellett neki. Néha a Manchester Unitedben megfordult, és akkor, aki elé került, azt úgy visszakövette, mert jó sebessége van, az tény.
Lione se védekezik.
Persze, tehát ezek meg ilyen kamudumák, mert ezek kívülről vannak mesterségesen felhergelve. Tehát senki nem szólott, tehát a Zsóha Neves nem szólott, hogy te öreg, hát én nem védekezik. Ez szerintem ez egy elképzelhetetlen, tehát ez egy ilyen mesterséges.
Amíg nála van a labda, vagy kiszti a család csapatánál, addig a védekezési kicsit háttérbe szorult. Tehát sokkal jobb, hogyha náluk van. És amit itt a Somogy szóba hozott, hogy hány ember figyel rá? Tehát az, hogy leköt még így is. Tehát odaáll, letüdőzi a szabadrugást, vagy ott besétál.
Letüdőzi.
És akkor három embert is vígan kikapcsol addig is. Tehát...
Jó, szakmányleg ez egy nehéz kérdés, de igen.
Inkább nálam legyen, mint az ellenfélnél, én mindig úgy vagyok vele.
Én nem értem ezt a színészkedést egyébként annyira, mint a Gábor. Most az, hogy értett egy ilyen 20 éve, már 2004-es EB-n játszott.
Persze, ilyen
figyelj
volt
meg,
mindig.
Eleve. Tehát, hogy ezt...
Figyelj,
nem csak, mondod a számokat, és már igazából válvonogatás. 230 válogatott meccs, 145 gól. Tehát ez az nem a 145, hanem a 45 válogatottság. Gál is sírsz, ő 145, és az nem a válogatottság, hanem a gól a válogatottságban. Hát ez embertelen. 2004-es EB-n már játszott,
és
már
akkor láttuk. 40 fölött.
És imádják, és ez mindenkire. Leóra is vonatkozik, meg rá is. Az egész életük az ő rivalizálásukról szólt, de ők ezt imádják, nem Luka Modric. Maguknak akarnak megfelelni, és nem azért, mert rátelepszenek. Szerintem nem azért, hanem elég jók még mindig, elég alázatosak, és akarják, és csinálják. Azt, hogy nem világbajnok, én ezt soha nem fogom neki mondani, és Lionelre sem mondtam 22 előtt, mert erről nem tehetnek. Ez
egy apró,
annyi világbajnokot mondok neked, 86-ból olyan középszerű játékosok, kizárólag azért voltak világbajnokok, mert Diego ott volt a csapatukban, és megnyerte nekik. Tehát ez nagyon összetett, hogy most meg tudsz nyerni, ez 8 meccs, nagyon hosszú lesz, Leónak is sok lesz. Én ezeket már vinném le a 60. percben, hogyha hosszú távra tervezek.
Vagy ők döntsék el.
De hogy is, hát most azt mondja az edző. Gyere,
tudom, most
le.
Heti egy meccs, az első három fordulóban heti egy meccs.
Okay, de kell az energia. Olvasd a Totti könyvet, hogy a 16 között miért nem játszott? Mert fél évig sérült volt, és azt mondta a Lippi, hosszú VB-re készülünk. Arra készülünk, hogy még lesz meccs, amikor majd frissnek kell lenned.
Ha összehasonlítjuk ezeket a játékosokat most csak a gól teljesítmény alapján a Kane-t, a Messit és a Ronaldót, tehát ugye tudjuk, hogy a Ronaldónak van a legnagyobb egója. De én azért mondom, de hát ez sokszor nem jó, de én azt gondolom, hogy ugye ez a hiúság. Szóval ennél nagyobb motiváció nincs, mint ennek a Palinak a hiúsága. Tehát ez nem, ő nem úgy hiú, hogy mondja, hogy marha. Tehát nem ahogy kinéz, hanem tesz is ezért. Tehát látszik, hogy hiú vagyok, de teszek is ezért, hogy úgy nézek ki. Tehát ezért mondtam, hogy a 28-as ebbén is ott lett akár a fizikuma
ugye,
alapján.
Ugye, hogy baromi nehéz hiúnak lenne, hogy közben sörhasa lenne, miközben azt akarja, hogy neki legyen a legjobb kockás
persze,
hasa még
mindig. Persze,
ahhoz persze. Viszont napjönta meg több
ezer felülés kell csinálni. Na de ez 200 valamely válogatottság után mellett, hát álljon már
meg az ember. Ott a cipőjén meg, tehát azért az elébb dolgokban is azért ott van. Most azt, kikísértem egy tanítványomat a déli pályadvarhoz, és két gyerek ült a padon, várva a vonatot. Az egyiken egy Szoboszlai, a másikon egy Ronaldo mezó. Tehát nálunk ez a két brand most.
De jó, hogy
Messi-t
jó,
nem hogy találtam mondom, őt, jó, hogy elment.
De az is van, de jó, hogy van, mert Dominik is. Hála ja, Istennek.
Pont ezért hoztam szóba. Tehát a célt is még nagyon itt van, ilyen korban, és példakép, azt kell, hogy mondjam, tehát lehet, hogy itt vitatkozik a világ, hogy most Messi vagy Ronaldo, mi nem lehet ketten ülni a trónon. Persze. És más azért egy argentin válogatott, meg egy portugál, mert közel vannak egymáshoz, de az, hogy ilyen motivációval játszik még mindig, és kritikusok térted első meccs után megkóstolgatták, lepereg.
Tehát, sőt, motiválja.
Sőt, szinte még
szerintem többet. A Leo gólja is.
Argentin válogatott gólkülönbség 5-0. Egy gól szerzőjük van. Mindezetet.
Ágyuk a...
Ma 39.
Ma születésnapos, igen, azt beszélgettünk.
Most ma 39 éves. Isten értesse innen is.
Egyébként ágyuk ezt a korszakot, hogy ők együtt vannak a Ronaldo és a Messi, mert ez egy óriási, mind a kettőnk egy óriási motiváció, de legjobban mi járunk, már mint akik nézők vagyunk, tehát nagyon leegyszerűsítve, mert hogy ugye nem látszik ám rosszul az Mbappé. Se, de most, azt hiszem most mondtam
ki először. Jó volt,
igen, de most mondjuk ki először a mellettük a jó játékosoknak, mondjuk ként mondtuk, mert ugye mondjuk tegnap alapján nem kéne, de most ezt poénból mondom, de ugye a Holland, illetve az Mbappé, hát ugye ők is
rúgdosság.
Erről van szó, és mégis azt mondom, hogy Messi és Ronaldo.
Jó, de hát ki más sargalhat téged is jobb teljesítményre, hanem egy olyan ellenfél, akit nyilván túl akar szárnyalni.
A negyed döntőbe ott találkozhatnak, lehet egy ilyen meccs.
Ne, én azt gondolom, hogy itt a saját motiváció a lényeg. És én emlékszem, hogy 2016-ban, amikor mi játszottunk a portugálokkal, volt ez a 3-3-as meccs, hogy a Gyugyinak a két megpattanó szabadrugása bement, és akkor ugye emlékszünk talán, hogy mutatták, hogy hisztizett, és akkor tánc meg, és nevettünk rajta, és én akkor is ezt mondtam, emlékszem ott az M4 stúdióban, hogy én nem nevetek rajta, én azt látom, hogy ez az ember 2016-ban már akkor ugye 12 éve játszott az EB-n, hogy még mindig motivált. Ez az ember meg akarja nyerni az EB-t. Azért jött, mert már mindent megnyert, és annyi pénz, hogy fél Magyarországot megvehetni, ha akarná. Ő motiválja, bosszantja, hogy gól, ilyen hülye gólt kapnak. Mi örültünk neki. Mi volt? Megnyerték az EB-t. És
most 10 év után megnézed,
nézd meg azt a csapatot, hogy abból a magyar csapatból, akik akkor ott voltak a pályán, vagy azon az EB-n, akik a Szalai Ádámtól elkezdve
az a Király Gabi,
az Elekápos, a Juhászra, a Gyugyi játszik még kb. Abba, a német Krisztián bajta. Ő, aki egyébként idősebb mindegyiküknél, akiket kivédítel Király.
Megserezzen.
Ő még mindig ott van.
És nem kiegészít, hanem ilyen percekre, vagy dísz meghívót kapott.
Ő nem nézi a másokat. Egy dolog érdekli, saját maga motivációja, saját magát akarja legyőzni, és a saját rekordjait akarja újra. Szerintem ők is úgy vannak vele, hogy nagyon elismerik a másikat, ebben biztos vagyok, és kivételesen szerencsések vagyunk, hogy szerintem az egyetemes labdarúgás tényleg lemondhatjuk a Puskást, a Pelét, mindenkit idehozhatunk, ez a két ember a leges legfőső polcon van.
Én az egyidejűséget tartom nagyon fontosnak, mert ugye lehet
szerencsések itt, vagyunk, hogy őket láthattuk.
Lehet itt Puskás disztefánózni, meg lehet mondani, hogy ott volt kinn a Pelé, de a Pelé nem jött át Európába játszani, és teljesen más volt akkor.
Még nem is láttuk, telekommunikáció,
nem látom, fogalmunk nem volt, hogy mi történik a Santosban, meg a Botafogóban. Szerettük volna tudni, egyébként kevesebb meccs volt, úgyhogy lehet, hogy jobb lett volna, és berögződik fényképileg. Na mindegy. Tehát, de ez mégis ez egy egészen, egészen kivételes dolog. Mondom, itt lehet, tehát egy csapatban ugye Puskás Di Stefano évekig, de az egy teljesen más dolog, mert nem egymással rivalizáltak, tehát ez nem is érdemes.
A VB-nek a négy évenkénti megrendezése. Ez még ad egy ilyen kuriózumot, hogy most volt mondjuk teniszbe érted a Djokovic, Federer, Nadal, az egy évben négyszer Grand Slam-eztek. Itt meg négy évente egyszer VB-zel, hiszen a Messi argentin mi voltából nagyon nehezen fog EB-t nyerni.
Gyanítom egyébként, hogy az utolsó
a főszínpad
közös VB-jüket látjuk bármennyire is.
Az olimpia, tehát hogy négy évente van a
négy évente, nagyon nehéz.
Ritkábban. Emlegettétek itt Luka Modricot, és ő 200. mérkőzésen lépett pályára, a horvátok 1-0-ra legyőzték Panamát, illetve volt egy érdekes Anglia-Gána 0-0, ezt a mérkőzést, hogy láttátok ezt a két mérkőzést?
Aludtunk.
Nem, én
az angolt néztem.
Megmondtam őszintén.
Borzasztó volt ez az angol csapat.
Látszott, hogy egyébként a Kverosz ugye tisztában van az angol futballal. Nem engedte meg azt, amit tulajdonképpen tudat alatt megengedtek a horvátok az angoloknak. Az angolok meg azt nem engedték meg, hogy a gánai hátsó bekkek előre rudalják a labdákat egész pontosan a futó, nem tudom, én az igaz hittem, hogy Ajevnek kell mondani, de Ejú, valahogy ugye így mondják. Mindegy, ez most lényegtelen. Ha angolosan mondom, akkor Ejú.
Szóval egy-két veszélyes kontra.
Persze. Ezek nagyon gyors palik. Tehát magyarul, ugye erre figyeltek, és innentől kezdve nagyon lehetszős, hogy ki volt oldott a történet, és ettől volt ez egy ilyen meccs.
Na jó, de ezek a Premier League sztárok, ezek a tényleg multimilliómosok ilyen gyengen játszon az összes, semmi fantázia, egyszerűen semmi elképzelés. Oké, ezek ellen mindenki beáll, betolják a buszt, ott vannak hátul 4-5-1-be, vagy mennyi, igen.
Max egyek előre rugdossák a labdát.
Igen,
én azt mondom erre nagyon gúnyosan, hogy egyébként ilyen az angol futball, csak néha föltör, de most tehát mondjuk a Tuhelere marha jó, mert most nem most, de hogy egyébként összerakta ezt az angol csapatot. Tehát tedd bele egy kis fineszt is egyébként, ha lehet ezt mondani, mert megy ez a dara, ami aztán sehova nem vezet. Hát vezet, hogyha be tudod gyűrni, de tegnap nem vezetett.
Első gól után itt persze kicsit könnyebb, de ahhoz több fantázia, több kreativitás kell, mert annyira gyorsak, hogy az ellenfél is tudja ezt, és ezért a sebességet veszik ki. Nem hagynak területet, hogy felgyorsulj, és
a gánaiak legalább olyan gyorsak voltak, ezek olyan a színes bőrű gyerekek. Ezek
nem, több passzal kell őket szétzizelni, hogy legyen helyet
mennyi
futni.
Mennyi volt a kapura lövés alány, valami nagyon durva különbségek voltak.
Nem tudom, hogy Jude Bellingham lett ugye a meccsen, mert ő is azt mondta, hogy inkább egy gánainak kellett volna kapnia ezt a címet.
Persze. Kicsiben én is ezt mondom egyébként a fiataloknak, ha megyünk tudósítani, mit tudom, egy Fradi, nem tudom ki, a Grupamába, ha nem a Fradi nyer, akkor biztos, hogy másik csapatból kell, akkor egy védőt, vagy egy kapust, tehát egy belső, gánai belső védő, nem hagyták helyzetbe kerülni. Bellinghamet észre sem vettem. Hogy kapta meg ezt a díjat? Ezt kiszavazta meg.
Én észrevettem, láttam egy fotót egyébként valamelyik internet mindegy oldalon, ahol a Bellingham mond valamit az Ejünnek, és a száját eltakarja. És az valaki fölhozza, hogy ugyanúgy ki kellett volna állítani. Meccs után volt biztos. Azt lehet látni egyébként, hogy halálbiztosan nem anyáznak, mert a derekán van a Bellinghamnek a keze, a gánainak a derekán, tehát valószínűleg arról beszélnek, hogy tehát egy semleges dologról, csak nyilván nem akarták, hogy a szájleolvasók, akik ilyenkor ugye foglalkozásszerűen beavatkoznak, de ugye én azt mondom, hogy nem, mert ezen lehetett látni, hogy ez egy baráti dolog volt.
Mondjuk saját csapattársad, de hadd beszéljél már. Eltakart szája.
Azt lehet, de
ellenfelek volt.
Na hát hamarosan tovább megyünk majd a Nemzeti Sportkorral, mert vannak itt még érdekes mozzanatok a világbajnokságon, most azonban következnek a hírek.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Ma este megkezdődik a csoportkör utolsó fordulója a labdarúgó VB-n. Az új tanár értékelési rendszerig szünetelhet a jelenlegi modell. Fokozódik a hőség, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Magyar idő szerint ma este megkezdődik a csoportkör utolsó harmadik fordulója a labdarúgó világbajnokságon. A mérkőzéseket minden csoportban egy időben rendezik. A B csoportban 21 órától Svájc és Kanada, valamint Bosznia-Hercegovina és Katar találkozik egymással. Éjféltől a C csoportban Brazília Skóciával, még Marokkó Haitival csap össze. Az A csoport záró fordulójának két mérkőzése pedig a Csehország, Mexikó és a Dél-Afrika Dél-Korea találkozó holnap hajnali 3 órakor kezdődik majd. A BL győztes Burján Gergely után egy újabb magyar válogatott vízilabdázó szerződtetését jelentette be a Juk Dubrovnik együttese. A horvát klub leigazolta a BVSC pólósát, Tátrai Dávidot.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Tovább tart a kánikula, péntekig másodfokú hőségriasztás van érvényben, amit szombattól harmadfokúra emelnek majd. Ma szinte az egész ország területén nagyon erős az UVB sugárzás, figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. Arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzen, és amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást. A hétvégén már 38 fok körüli hőmérséklet várható árnyékban. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas. Az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, a betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Már a jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az este benyújtott törvényjavaslatokat. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A 6 előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozott a lát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A két tízes képviselő által benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-es tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. Müller Anna, a Tisza párt országgyűlési képviselője, az indítvány egyik benyújtója, azt mondta, a jelenlegi rendszer nem tükrözi a modern pedagógiai szemléletet, és nem alkalmas a tanárok munkájának valós, méltányos értékelésére. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat.
Közlekedés.
Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt. Aznap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, emiatt M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat az Őrsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között.
Időjárás.
Jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél is mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás, éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 36 perc van, folytatódik a Nemzeti Sportkör Somogyi Zsolttal, Turi Gáborral és Piller Istvánnal. De hírekben is hallatszott, vagy elhangzott, hogy elindul a csoportkör utolsó fordulója, azért itt az ABC csoportban már láthatunk majd végeredményt hajnalra, vagy hát reggelre. Ti mire számítotok most itt? Nézem az A csoportban, például ugye Mexikó első helyen 2 győzelemmel, Dél-Korea a második helyen, Csehország van ugye harmadik helyen. B csoportban Kanada, Svájc, Bosznia-Hercegovina, C csoportban Brazília, Marokkó, Skócia.
ugye a 8 legjobb csoport harmadik jut majd tovább. Skócia, mennyire volt nektek meglepetések? Ugye itt 28 év után vannak ismét a világbajnokságon, és azért korábban hiába jutottak ki a késéses szakaszba, azért nem sikerült tovább jutniuk. Most ezt is szeretnék megtörni. Hogy látjátok így a szereplésüket akár nekik?
Én azt gondolom, hogy a skótokat? Azzal, hogy ugye mi 2024-ben legyőztük őket, igaz, hogy egy 100. percben szerzett góllal, tehát az könnyen lehetett volna döntetlen, sőt egy nagy skót helyzet előzte meg azt a kontratámadást, de azt gondolom az egész meccsen miénk jobbak voltak, tehát én nem gondolom, hogy az egy nálunk erősebb csapat lenne, mégis kint tud lenni a VB-n, úgyhogy én sokkal többet nem vártam tőlük, de így is tovább jutatnak. Hát az átcsoportban ugye Mexikó
az már csoport első.
Jól haladt eddig, és azért meggyőző is volt. Hát az első mérkőzésen Dél-Afrika az óriási csalódást okozott, és a csehektől azért a korábbi évtizedekben, talán ezt is lehet mondani, láttunk azért jobb teljesítményt, de ez a két meccs ez eddig nagyon, nagyon vékony volt, és ugye sokat beszéltünk arról, hogy Európának mennyivel több hely járna a többi kontinens rovására, hát pont a csehek ezt nem igazolják, és ők az egyik európai csapat, amely kimondottan csalódást okozott. A másik ugye a bosnyákok azért nagy meglepetéssel jutottak ki, de természetesen megérdemelték, hiszen a pótselejtezőben Olaszországot le tudták győzni. Svájc az utóbbi, hát most meg kéne nézni, de 4-5 VB és EB folyamatosan ott vannak. Talán 12-ben hiányoztak, de amikor ott vannak, mindig a csoportból tovább is mentek. Aztán ott valahol a 16 között, vagy a 8 között kb. Megálltak, Katarban nagyon kikaptak.
De most az első helyért mennek a Kanadával.
Katarban nagyon kikaptak a portugáloktól, és pont erre helyezik a hangsúlyt, és a mai nemzeti sportban van erről egy egészen kifinomult ragyogó elemzés.
Biztos te
jöttem. Jaj, nem. Ja, végül is de. De csak egy svájci lap elemezte, hogy az első helyezett, hogy is, ha már nem akarok hülyeséget mondani, a csoport második helyezett vasárnap játszik.
Jobban jár a második?
Nem, az vasárnap játszik, a csoport első következő pénteken. 4 nappal többet pihen. És leírták, hogy 7,5 tonna cuccot kell mozgatni minden költözésnél, és a csoport győztes marad még 2 meccsre, ha tovább jutnak Vancouverben, és levezették, hogy ennek a csoportnak a győztese, és ennek a csoportnak a második helyezettje eljutna a VB döntőig, az milyen útvonal? Az maradsz Vancouverben, utána Kansas, berepülsz Közép-Amerikába, onnan Atlanta elődönt, és New York. Egyébként vállalható útvonal. De a második helyezett, aznak el kell menni Los Angelesbe, az még nem olyan veszélyes Vancouverből, utána el kell menni, nem is tudom, még valahova, talán Houstonba, onnan Bostonba, és vissza Dallasba, és úgy New Yorkba, az már sok lesz. De nem lesz pedig ez a két csapat a VB döntőben, természetesen, de levezették, hogy óriási jelentősége van annak, hogy első vagy második vagy, nyilván, hogyha 32 között kiesel, akkor annyira nem, de az, hogy vasárnap te játszod a legelső meccset az egyenes kiesése szakaszba, vagy az utolsót. Uh-huh. Még úgyis, hogy napi 3 meccs van, de az 16 meccs azért hármasával is eltart egy ideig. Azért az nagyon nem mindegy. Úgyhogy ennek óriási tétje van. Svájc is egy kicsit belealudt az első meccsben, azt abszolút agyonnyert meccset kiengedtek a kezük közül. Kanada meg van őrülve, és ugye így a Spiller úr is velük van.
Igen.
Lehet, hogy Korcsiát
felveszik. Nagyon jó hokkimeccs lenne ez a Kanada-Svájc egyébként a VB.
Figyelj, a tenkeredért fellocsolják a focipályát, csak nincs elég hideg, nem
fagy
be.
Most Vancouverben borzasztó jó idő van. Agyan hangulat van. Már április óta, amikor elkezdődött a szervezés, mert elkezdték építeni, pont ott voltam a szurkolói zónát. Ez a labdarúgó stadionon vannak a VB meccsek, tőszomsége van az NHL-es csarnok, minden rács felrakását ott láttam, megőrülnek, és most ez egy ilyen 6-0-val hangolnak erre a mai találkozóra. Normális időpontban, európai szemmel este 9-kor. A döntetlen nekik jó, már mint a hazaiaknak. és akkor egy egyszerűbb is út, és maradnának otthon, tehát még ráadásul úgy otthon, hogy kanadai földön. Nagyon jó. És akkor most ezzel párhuzamosan egy bosnyák-katar meccset nem tudom, hogy hogy fogom átkapcsolni közben a
tévét. Jó, én tudom.
Sehogy.
Nagyon egyszerű. A cseh-mexikói meccse Mexikó nyer, a délkora Dél-Afrikán.
De akkor cseh lehet,
hát igen, igen, de szerintem a Mexikó hiába jutott tovább hazai pályán egy ilyen fanatikus közönséget. Itt elvárás van, tehát, tehát azt nem mondjam, társadalmi elvárás, hogy
nyerjen. De már pihenhet.
Meglátjuk, meglátjuk.
De okay.
Dél-Korea is nyer, az a véleményem Dél-Afrika ellen. Tehát igen, itt a csehek a harmadik helyre miatt elég nagy bajba kerülnek. Viszont elmondom, hogy
ponttal nem jutnak tovább.
A B csoportba a Kanada-Svájc mérkőzés az egy fix X, ugye? Mert ezzel mindkét csapat tovább jut, ez nagyon egyszerű.
De akkor Kanada sokkal baj.
De hát most írták a svájciak, igen, hogy igen. Iszonyatos különbség van, hogy első vagy második vagy.
Igen, de nem egy vagyok benne biztos, hogy... Tehát szerintem megmarad ez a felállás. Én most a harmadikokat nem tippelem meg, mert
De a bosnyák-katarom
itt mondasz? De nem fognak belemenni. Lehet X, de nem fognak belemenni direkt.
Nem, minden...
Tehát biztos, hogy meg akarják nyerni a meccset.
Jó. Azért alakulhat úgy, hogy azt mondom, hogy hát a tuti továbbjutás, ez mégiscsak jobb, mint hogy kockáztatom itt most, hogy hova...
Skocs, soha nem vert el a Brazil.
De most vasárnap játszol, vagy jövő pénteken. Az nagyon nem mindegy.
Hát ide... mi van ma?
Szerda.
Csak nehogy csütörtöket mondja.
Nem, most nem.
Azt majd.
A másik egyébként, akkor maradj, tehát magyarul, jó, akkor elmondom, tehát Svájc-Kanadát én X-nek veszem, annak, hogy a Soma egy jó érvet hozott fel ezzel a innentől még formában rendülő, kikerülök a formában. Egyébként nem tudom, hogy mi a jobb, hogy most itt várni kell akkor jövő péntekig, hogy játszom, vagy tehát toporgok, mint a Lua derbi előtt, vagy pedig gyorsan lejátszom, és vasárnap tovább jutok. Én mindent értek, hogy időt és energiát spórolhat meg az első helyzet, ahogy kollégám írta a Nemzeti Sportban, de lehet, hogy itt jobb túlesni egy sima továbbjutással vasárnap, és nem kell pénzekig várni. Mondom a meglepőt. Én nem vagyok benne biztos, hogy a brazilok megverik a skótokat. Mondjuk az arra sem tennék, hogy a skótok nyernek, tehát ott egy X-et döntetlent várok. A Marokkó megveri Haitit, és innentől kezdve
Marokkó csoportgyőztes nála?
Akár Marokkó csoportgyőztes, Marokkó-Brazil
továbbjutást. Marokkóra sokan azt mondták, hogy fekete ló lehet ez a világbajnokságon.
Az előző
évben jó volt, ezek nagyon jó egyéni futballisták, és hogyha nem bolondulnak meg, akkor a csapatjáték is jó. Én ezt várom. Mondom, a harmadikra azért nem tippelek, mert ott most a többi csoportban a harmadik, hát, ami bonyolult.
Annyi verzió van
fölösleges. Tehát itt én mondom, tehát a lényeg az, ami talán meglepő, hogy én nem várok feltétlen brazil győzelmet, persze a papírforma azt mondhatja, de az jó.
Ott is lehetne egy motivációs beszédet tartani, mint a svájciaknál, tehát Brazíliának azért illene, soha ki nem kapott Skóciától, tehát nálam a C csoportot a brazil nyeri, a Marokkó, majd hogy nem ez marad a végső soron nálam, akkor Svájc-Kanadánál az a baj, hogy elviszi az érzelmemet egy kanadai győzelem.
Ezt
nem szeretem magamban, amikor az érzelmek befolyásolnak, és nem a
mi logika. Mi ezért szeretünk téged?
Azt köszönöm szépen. Mexikó már biztos. A csehek nálam is nagyon nem ideillő, hogy nekik ott be kellene jönni a második helyre, de ahhoz el kellene verni a Mexikót. Ami nem fog sikerülni, hogy nálam még az is benne, hogy a csehek búcsúznak.
Hát egy ponccal biztos, hogy nem jutnak tovább. És kettő, szerintem
tehát,
kettő
tehát eset. Így a, tehát tulajdonképpen az alcsoport ma, igen, Mexikó tovább megy, Korea tovább megy, másik kettő nem fog. Akkor B-ből mondom, Kanada szerintem megnyeri a csoportot Svájc előtt, és akkor a bosnyák elvég Katart, és egy 4 pontos harmadik hely, Az nem rossz.
Az 4 pont a harmadik helyen, nagyon jó vagy.
Svájc megnyeri, akkor tessék. Jó. Adom neked.
És akkor a C-ben
egy
mondom.
Egy juhaszirupos palacsintából.
Okay, neked, harmadik helyen 4 ponttal nem tudsz kiesni gyakorlatilag.
Hát hárommal nem. De kettővel.
Kettővel szinte garantált.
Az határeset.
Na, de visszatérve még így a mérkőzésekre, hogy Zivószünet sok kritikát kapott, az UEFA pedig bejelentette, hogy azért a jövőben ezt nem fogják alkalmazni. Ti mit szóltok hozzá, mennyire tetszett ez a Zivószünet a mérkőzéseken, vagy mennyire tetszik?
Ez egy nagyon egyszerű dolog, én a Tuchelnek adok igazat gyakorlatilag, hogy ez egy nem akarok itt most gazdasági kérdésekről beszélni, és tehát az amerikai rendezés miatt találták ki, mert jégkorong, ugye ott két szünet van a harmadok között, a hirtelen akart a kosárlabdában négy negyed van, tehát ott három NFL szünet van.
NFL-ben áll a játék.
Ott NFL-ben áll eleget a játék, tehát ugye ki kell menni, bár ezek az ivószünetek nem olyan hosszak, hogy ki tudjon menni valamilyen hamburgert a szurkoló, ez nem is amiatt van.
Nem, behozzák
neki. Hát akkor az Amerika, az tényleg Amerika. Mindegy, a lényeg az, hogy lehet reklámozni, viszont a szakmai szempontból azt gondolom, hogy a kisebb csapatoknak jó, mert a lendületben lévőt megtöri, és a hátrányban lévő csapat, ugye ezt nevezem én kisebb csapatnak, tehát gyakorlatilag megtörik a lendület, tehát föltöri a hátamot a háló, hála Istennek szünet jön, egy ivószünet, idézőjelben mondom, és utána akkor már nem tud ugyanúgy rakol, nem tud ugyanúgy rám jönni talán a jó csapat, mert kicsit megtorpant, tehát én ezt borzasztónak tartom. Nyilván értek én mindent, a cseng a kassa, tehát ugye mert reklámozni lehet, tehát még azt is ugye meg lehet csinálni, ezt most nem pejoratíve mondom, ugye az MTV-ban is, ugye a szünetekben is van gyakorlatilag reklám, pedig hát itt tulajdonképpen kint van itt az óriási kaszálás ilyen szempontból. Én nem tartom jónak.
Folyadékot azért pótolni kell. Hogyha, én azt gondolom, hogyha nagyon nagy meleg van, itt akkor van helye. Esett
talán az eső,
de amikor,
nem?
Amikor meg nincs, akkor meg akkor el lehet engedni.
Volt, hogy fedett pályát.
Emlékezzünk az 1990-es évére, ahol kicsi nejlon zacsiba voltak kis víz, és leharaptad a sarkát, egy mozdulattal összeszorítottad a markodban, és akkor megittad, és Brazília-Argentina mérkőzés. Emlékszünk, mi volt? Kinyomozták utána. Argentin kispadon voltak jelölt zacskók, amiben erős altató volt. És amikor Brazília, mert állt a játék, már nem volt hivatalos, de állt a játék, valaki sérült volt, dobálták be a vizet az argentin játékosoknak, és a másik kollega másik hűtőládából jöttek, kérsz egy vizet? Ja, persze.
És aludtak.
És nagyon betompultak, úgyhogy kiderült, hogy ilyen machináció volt, úgyhogy legalább ezt elkerülték, de nem baj, hogy nem veszi át az UEFA, de ha óriási őrség van, akkor... De ezt egyébként rá lehet bízni a játékvezetőre is. Ha ő úgy érzi ott a pályát, akkor...
De kivették a kezükből minden meccsen kötelezővé, hogy egyenlőre
ez hülyeség. De ezért mondtam tegnap a portugál szabadrugást. 3 percet állt a játék.
Jó, de az nem tervezhető, és a pénz beszél kutyaugat szituációban. Azért tudnom kell, hogy ott van.
De a futballal nagy baj van, mert 3 percet áll a játék, és ezen kívül is minden szögletni, minden szabadrugást ne. Áll a játék, nincs 50 percet játékban a labda. 51 se. Akkor miről beszélünk? Most nem mindegy, hogy megáll vagy nem. Úgyhogy akkor már inkább NFL rajongó vagyok, mert hogyha ott nagyon sokat áll a játék, de ha elindul, akkor biztosan történik valami. Ez a lényege. Kötelező előre passzolni. Egyszer passzolsz hátra egy támadásnál. Kézzel a fociba ezbe vezetnék. Amikor egy kézilabda meccseket nézünk néha. Fölállnak a 16-osra, 11-es,
körbe,
igen. 800 passz, 98%-kal passzolt. Jó, nagy
senki
ügy.
Nem zavarta.
Meg közben. Csak hátra. Hát tök jó, igen. Úgyhogy nehéz összetett kérdésed.
Na hát most még azért a világbajnokságon marad az ivószünet, de maradjunk még a labdarúgásnál, bár revezzünk hazai vizekre, mert az Újpest a legaktívnak tűnik így az átigazolási időszakban. Számos nevet bejelentettek. Szerintetek jól erősít az Újpest, hogy látjátok majd így az esélyeiket a következő szezonban?
Rákényszerül.
Hát Szapanos leigazolását mindenképpen jónak tartom, nagyon jó kapusnak tartom.
Én is, az nagyon jó.
Margráf Ákos bejelentette.
Van a klasszikus, védj egy jó kapust, és azért tudjuk, hogy a Dárdai Vál ért a futballhoz, tehát nyilván a Szappanost el lehetett hozni, tehát nyilván egy, hogy hívják ezt, gazdaságilag is egy olyan megoldás született, hogy el tudták hozni, akkor ő Újpestbe az pont
jó. Margráf Ákos szerintem biztatóan mozgott a válogatottban, úgyhogy fiatal játékos, az egy nagyon jó lehetőség. Tiani Nyíregyházán kimondottan jó benyomást keltett. Más kérdés, hogy az egy ilyen kontra csapat volt, és ott az ő sebessége érvényesült, és az Újpest sokszor betömörült védelem ellen kell játszon, főleg hazai pályán, úgyhogy az ott egy kérdés. De egyértelműen jó játékos, és nagy nyereség lehet, úgyhogy ja, nézzük. kíváncsi a
váron. Ezért hozták a dárdait, és ezért próbálnak új alapokra helyezni ott mindent Újpesten. Hát nyilván kell lépniük, és ezek, én úgy gondolom, ezek jó lépések, amiket eddig bejelentett.
Hát talán... Tiáni, jó lehet, azt mondod, mert Szlavia Praha például úgy nyilatkoztak ők, hogy félre sikerült igazolás volt náluk.
Az lehet. Cseh futballba, de azért a magyarban nem egy rossz játékos. Ezen
jól nézett ki,
és erről van szó, de nyílt egy jó felépítési palitát megy is. Egyébként most azt hiszem, az Újpesten az az időszak van, most tévedek, mert ugye az első év volt, amikor úgy benn kell maradni biztosra, most jön az ötödik, hatodik hely, és a kupa szereplés, és amikor mondta Dátai, hogy amikor a derbi már derbi lesz, amikor egyenrangú ellenfél az Újpest a
feladnak, ugye akkor. Az van, hogy ugye egy kézkeretet vettek át, igen, ők ugye igen, menet igen, közben. Igen. Ezt nagyon át kell alakítani, erre voltak egyértelmű utalások, sok játékos már el is ment, nyilván más sok játékos már télen elment, nyilván nem azért, mert annyira nagyon elégedettek voltak velük, hogy tehát nem azért. Úgyhogy zajlik a munka, én nagyon kíváncsi vagyok erre az Újpestre, és nagyon kíváncsi leszek egyébként a Borbély Balázsféle Ferencvárosra, úgyhogy azért már lassan közelít az NB1, és már zajlanak az edzőtáborok.
Hát, már akit érint?
Nagyon óvatos vagyok azzal, félve várom azokat, de...
Igen, ez nagyon jó, óvatos, én is. Igen, mert... ez nem a mostani ugye sportkönnek a témám, erről lehetne beszélni, ugye itt most
majd fogunk is,
de most ugye elsősorban ugye a VB-ről, de most visszatérve az Újpesthez, igen, tehát itt most lehet előre tekinteni, azt mondom. Tehát ezek jó játékosok, tehát ezek újpesti szintűek, tehát a Tiani is, Szapanos is, tehát Margráf, ugye láttuk a válogatott, mondjuk ott én nem tudtam eldönteni, de láttam eleget az NB1-be, tehát igen, tehát Újpestre való. Tehát egy okos lépés egyébként. Én látom, hogy hova lehetne a Újpesten beépíteni, ők meg pláne meg, ők értenek is a futballhoz.
Na de akkor mire lehet képes majd a Ferencváros, mert azért ott is érdekes dolgok történnek. Ugye megjelent egy interjú Kubatov Gáborral, a Blicknek adott interjút, és hát össze a tisztújító kongresszust is tartanak a Ferencvárosnál. Nagyon sok mindenről beszélt abban az interjúban, többek között, hogy Robi Kín is miért mehetett el, vagy miért nem folytatta a munkát a csapattal. Nem tudom, olvastátok ezt az interjút, mire számítotok így a Ferencvárostól is a következő szezonban? Ugye Borbély Balázs lett a vezetőedző.
Én olvastam az interjút, és gondolom a többiek is. Nekem egy problémám van az egésszel. Nem az interjúval van, tehát ami ott láttam, tehát hogy ugye a Kín elment, mert hogy ugye rosszul érezte magát, hogy itt meg kell felelni a magyar és a fiatal szabálynak. És ugye nyilván érezhető, hogy most egyelőre nem lehet előrelátni a gazdasági helyzetet, lehet, hogy nem keresett annyit. Én megértem a Kínt, de egyébként, hogyha van bennem becsület, akkor lehet, hogy maradok. Bár tudom, hogy nem becsületre futballoznak, hanem pénzért. Ez a különbség a jó amatőr szemlélet és a profi szemlélet között. Átvitt értelemben, hogy most az ironikus vagyok. Szóval legyünk őszinték, a Kínit ugye behozta a nemzetközi szereplést, ezt elismerem. Akkor a bajnokságot sikerült elveszteni, a kupa megvan, ugye? Jó, de szóval azért ez nem egy olyan fene jó szereplés, tehát ilyet némi túlzással a Fradinak kötelező elérnie. Na most a Kín egy nagy név, most szégyellem magam, nem tudom, hogy hova ment el, vagy hova nem ment el, én úgy tudom, hogy egyelőre nem ment el. Tehát ez a nagy fene paláver, amit itt körülötte, én szerintem ő nagyon ügyesen azért megtart, mert egy jó név. Ez nem biztos, hogy jó tett a Fradinak, tehát én nem vagyok annyira Kín rajongó, én a Borbély Balást elismerem, tehát én kimondom, nem akarom a többi szakembert, aki esetleg magyar még megsérteni, Borbély Balázs, nem sorrendet mondok, Bognár György és Bódog Tamás, és aztán majd meglátjuk, hogy a szélesse az Újpesten hogy mint, de ezeket fontosnak tartom, hogy ezek az emberek tevékenykedjenek a magyar futballba. A Borbély Balázsnak roppant nehéz helyzete lesz, mert most egy hozott anyagból kell majd neki most olyan tehát olyat főzni, ami ugye a Fradiba egy abszolút elvárás, tehát nem lesz egyszerű a dolog.
Igen, az Kubatov Gábor is elismert, hogy nem tudják, mi lesz a magyar szabálya, nyilván kevesebb büdzséből tudnak gazdálkodni, ilyen szempontból majd milyen csapatot fognak tudni építeni, ez érdekes lesz.
Én azért annyit mondanék, igen, tehát szoktunk ilyenekről beszélgetni, még plusz amellett, hogy dolgozunk. Van, aki azt mondja, hogy ugye ez azt fogja eredményezni, hogy a magyar bajnokságból több pénzért a környező országba eligazolnak a játékosok. Ez egy logikus érv. Ugyanakkor én azt mondom, tehát itt azért a légiósokról beszélünk elsősorban. És hogyha van olyan jó magyar játékos, na itt akkor mondtam, hogy ha van olyan jó magyar játékos, akkor az is. Na de ha van olyan jó magyar játékos, és az is kimegy az attól még magyar játékos, de lehet, hogy most föl kell majd tölteni az utánpótlásból, és ott szigorúbban kell a munkát ellenőrizni. Tehát én azt mondom, hogy lehet, hogy a magyar futballnak ez jobbat tesz. Tudom, ez nagyon nem szimpatikus, hogy azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy egyetértek, hogy kevesebbet keresnek a játékosok, mert keresse mindenki, amennyit tud bármilyen szakmába, de most valószínűleg az élet ezt fogja diktálni. Innentől kezdve itt a lehetősége a fiataloknak. Először magyar csapatokba bizonyítani, és aztán meg esetleg kín. Most a légiósokról nem beszélek, mert az menedzser kérdés is, de úgy látom. Én nem vagyok elkeseredve, de óvatos vagyok, hogy a Soma mondta.
És az összitisztulításon maradhat Kubatov Gábor, hogy látjátok?
Ez a küldötteken múlik, természetesen maradhat.
Illetve dönthet úgy, hogy ő visszalép, ha úgy ítéli meg a helyzetet, nyilvánosan vagy nem nyilvánosan. Tehát lehet, hogy a háttérben is mennek dolgok, meg üzengetések, szerintem ezt ő pontosan fogja tudni mérni, hogy van-e szansa, ha kíván, hogy maradhat-e. Erre gondoltam.
Komplex nagyon ez a kérdés, ugye tudjuk, lehet tudni, hogy az új miniszterelnök szereti a Ferencvárost, de a Ferencváros elnöke nagyon kritikusan fogalmazott vele kapcsolatban, még a választások előtt, úgyhogy nem tudom, hogy van-e közöttük bármilyen személyes viszony. Én nem gondolom, hogy a klub ellen lenne az új kormányzás, de az biztos, hogy nagyon speciális körülmények között dolgoztak, és nem csak a Ferencváros, az összes klub kivételezett helyzetbe és kegyelmi állapotban voltak. Most kéne valahogy a piacról érni, ez azért lesz nehéz, mert eddig nem a piacról kellett érni, hanem jött automatikusan a költségvetéshez szükséges pénz.
Ha megkeresed a piacot, a piac fogad-e téged? Még ez a másik, most elmehetsz.
Nagyon jól mondja a Somogyi kolléga, ki voltak stafírozó a klubok, és innentől most jön szembe az élet, ez egy kemény dolog lesz.
Ezt a pénzt elköltötték, ugye, játékos fizetése jellemzően.
Így van.
És talán nem volt akkora, már folyamatosan láttam, hogy próbálnak egyre több energiát ölni az utánpótlásba, de még most is az volt a kommunikáció, hogy az nem prioritás, szóval...
Most a nemzetközi kupa se fog annyi pénzt hozni, még egy jó szereplés esetén sem.
Ez nagyon igazságtalan egyébként, hogy ilyen nehéz helyzetbe került a Fradi, amelyik az előző években ilyen jól szerepelt, és már tavaszt is megért, és állandóan ott volt a csoport körül, most meg 4 kört kéne mennie, csak azért ugye, mert nem lett bajnok, és ugye nyilván BL-ből esetleg kipottyanva tudsz még haladni, szóval ez szerintem ez egy nagyon furcsa, és szerintem igazságtalan, méltánytalan helyzetben van a Ferencváros ebben a tekintetben, de az tök jó volt, hogy próbált saját bevételt, vagy tudott saját bevételt generálni. Ez nagyon nehéz lesz, egyértelműen nagyon nehéz lesz, még akkor is, hogyha mi a Gáborra persze megéltük azt, amikor semennyi pénz nem volt a futballban, semennyi. És az volt a legtermészetesebb, hogy fél évig nem kaptak a játékosok fizetést, és ugyanennyi magyar játékosat a Premier League-be. Nem voltunk rosszabbak. Ugyanígy szerepeltünk a világbajnokságon akkor is, mint most. Abba sincs különbség. Tehát, ezt nem kívánom vissza, nem félreértés ne legyen. Tehát, hogy úgy nem működik, hogy nincs benne pénz. Az lehetetlen.
A mai futballban
kell. De kiderült, hogyha embertelen pénzt beleölsz, akkor se biztos. A Fradi nemzetközi szinten jól szerepelt, most kivételesen a bajnoki cím nem sikerült. De ez egy kérdés, hogy ilyen körülmények között mennyi pénzt tudsz előteremteni? Ilyen körülmények között tudsz olyan játékost nevelni, akit el tudsz adni értékelhető bevételért?
Most lehet, hogy szembeszélbe fognak dolgozni, ha úgy alakul. Tehát keresse a szponzorokat, és azok nem biztos, hogy azt mondják, hogy most nem akarunk ide menni.
Ezt nem így gondolom.
Jó, de eddig meg az volt, hogy
eddig nem az kellett... volt, hogy nyugodtan lehetett bárkihez fordulni.
Na jó, csak hogyha a szponzorral azt mondta, hogy én nem akarom támogatni.
Volt olyan.
De mégis, mégis kell.
Igen, volt olyan is.
Lehet ilyenről hallani. Igen. Szóval nagyon, ez egy nagyon nehéz helyzet. Küldöttek úgy gondolják, hogy a politikai helyzettől függetlenül ő egy alkalmas elnök, és én azt elfogadom, hogy volt politikai akarat arra, hogy 600 millió, vagy nem is tudom, horror mennyiségű adóssággal indultak, és azt maguk előtt görgetve úgy építették fel a Fradit az új stadionnal, megküzdve a szurkolókkal, emlékezünk a Véna Szkennerre, hogy megváltozzon a szurkolói kultúra valamennyire, a nézőtéri kultúra, és egy elviselhetőbb lett a légkör. Szóval azért a Fradi egy nagyon fontos, sőt, a magyar labdarúgásban mindenképpen, de általában a magyar sportban, úgyhogy biztos, hogy lesz valamilyen Fradi. Ha így, hogy Borbi Balázsnak azt mondják, hogy nem tudunk játékos tenni, csak ingyen igazolható játékossal lehet erősíteni, és vissza kéne szerezni a bajnoki címet, ez nem lesz könnyű, és úgy, hogy a legdrágább vagy a legjobban fizetett játékosokat már nem tudjuk úgy fizetni, ezért ők lehet, hogy elmennek, fene tudja, hogy milyen lesz a keret.
De én ezért tartom, bocsánat, hogy közben a Borbét egy nagyon jó edzőnek, ő abból lehet főzni, abból megcsinálja.
Igen, én is bízom benne.
A Fradira vonatkozóan egyébként, és most nem a Kubatov Gáborra, mert ez igaz, nem független a kettő. Most visszagondolva a régi vadapolitikai korszakokra, a Fradi mindig az ellenzék csapata volt. Ugye, tehát ez egy nagyon fontos
és
dolog.
Most megint?
A Rákosi rend, nem, én nem akarom, tehát te most pozícionáljuk a Fradit. Én úgy gondolom, per pillanat a Fradi pozícionálásában identitás zavar van, mert eddig ugye az ellenzék csapata volt, jött az új kormány, amely stratégiának tekintette a sportot, ezenben a labdarúgást, egy a legjobb klubot, a Ferencvárost, gyakorlatilag nem azt mondom, hogy a szövetség csapata, mert ez így hülyeség, de gyakorlatilag a regnáló kormány szimpatizált ezzel a csapattal, úgy ráadásul, hogy a ferencvárosi drukkerek, tehát gyakorlatilag a legnépszerűbb klub Magyarországon. Na most történt ugye egy dolog, hogy a Fradi a legnépszerűbb klub maradt szerintem Magyarországon, csak éppen a regnáló kormány helyett egy másik jön, és ebben a helyzetben én nem, tehát hogy mondjam, tehát lehet, hogy a Fradi kicsit, nem azt mondom, hogy ellenzékinek, ez így nem igaz, csak a Fradi pont ellenzéki oldalról átkerült a kormány oldalra egy hatalmas sintával, és gyakorlatilag itt most a nyakadba jön plusz ez a várhatóan kevésbé anyagilag helyehúja hangulat. Tehát lenne a Kubatovnak egyébként dolga, akit hozzáteszem, lehet őt kritizálni, de kevésebb fradista érzelmű ember van, tehát is ez az elnök legyen fradista, tehát volt itt Harót János Honvéd szurkoló a Fradi elnöke, tehát ilyen ne legyen. Én ezért nagyon becsülöm a Kubatovot, ez egy része a általam az ő megítélésnek, de ez nagyon fontos része, és itt most lehet bizonyítani. Hát azért fejvakarós a történet, mert ez most nagyon nehéz. Mert ugye elérte azt, amit mondjuk a Szívós István elérte, aki a 90-es években volt, hogy nem tudom, hány szakosztállyal bajnok lett. Ez most is így van, ugye, be kupagyőztes, ugye marad mondjuk a futballt, a vízilabda csapatot, akkor a jéghoki, női vízilabda, kézilabda, női kézilabda, szóval van itt szépen, csak most azért nehezebb lesz.
Igen, az érdekes kérdés, hogy melyik csapat hova tudja majd magát pozícionálni, meg hogy tudnak adaptálódni mondjuk az új körülményekhez. Sajnos annyi fért már a Nemzeti Sportkörbe. Spiller Istvánnak, Turi Gábornak és Somogyi Zsoltnak köszönöm szépen, hogy velünk voltak.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Elkezdődik az utolsó csoportkör. A társházigazda és Svájc már továbbjutónak mondhatja magát. A kérdés az, ki nyeri az A-jelű négyest, és lesz-e legjobb csoport harmadik? Svájc, Kanada és Bosznia-Hercegovina Katar labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzés élőben 21 órától. Éjféltől pedig a brazilok, talán Neymarral a soraikban, a skótokkal játszanak.
míg Marokkó a pont és gól nélküli Haitivel csap össze. Kövesse velünk a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 7 perc van, a Hazafutás röplabdával folytatódik, hiszen női válogatottunk az Európa Liga elődöntőjében Svédországot fogadja szombaton Kecskeméten. Ennek kapcsán Vatai Gabriellával, a Magyar Röplabda Szövetség elnökével Virányi Zsolt beszélgetett.
A telefonon a túlsó végén Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke, mert hogy a női válogatott nagyon érdekesen, de a lényeg az, hogy nem csak az idei Európa-bajnokságon vesz részt, hanem majd sorozatban hetedszer a 2028-as EB-n is, mert az Európa Liga legjobb négy csapata közé jutott már az idei sorozatban. Az új lebonyolításnak a lényege, hogy nincsenek EB-selejtezők, az Európa Ligában az első négybe kell jutni, és ez megtörtént. Montenegrót ugye először 3-0-ra győzte le a csapat, majd úgy alakult, hogy már a koszovóiak elleni 3-0-es siker előtt is kiderült, hogy mi biztosan ott leszünk a legjobb négyben is így az EB-n. Mekkora siker ez? Csak egy megjegyzés, 21 év az átlag életkor, ha kivesszük mondjuk a múlt heti kecskeméti meccseken nem szereplő sérülés miatt nem szereplő Kis Grétát, illetve Glembócki Zórát, tehát van 16 és 18 éves játékos, 16 éves csak egy, Pampu Grét, 18 éves több is.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, igen, óriási siker, hogy ismét sikerült kijutni, és most már büszkén mondhatjuk, hogy 10 éve zsinórban minden Európa-bajnokságon résztvevő a női magyar válogatott. Valóban az átlag életkor az elképesztően fiatal, tehát 20 év körül mocorog, ami azt jelenti, hogy a következő évek viszonylag reményteli várakozással nézhetünk elébe, úgyhogy nagyon optimisták vagyunk.
Mi volt az elvárás a válogatottal szemben most itt az Európa Ligában úgy, hogy ahogy említettem, nagyon-nagyon fiatal a csapat, és most 6-ból 6 győzelemmel magabiztosan jutott a négy közé. De még egyszer mondom, a 28-as EB részvétel már zsákban.
Így van, hát az EB részvétel a zsákban. A célkitűzés igazából az volt, hogy minél több rutin szerezzenek a lányok, és hát mivel az új lebonyolítás értelmében gyakorlatilag 2 év áll arra rendelkezésünkre, hogy kvalifikálni tudjunk az Európa-bajnokságra, így nem volt nagy nyomás a csapatnak a vállán. Azonban láttuk azt, hogy milyen sorsolásunk van az Európa Ligában, és hát mivel az előző években jól szerepeltünk, ugye leginkább a tavalyi ezüstéren nyomott sokat a latba, kedvezően várhattuk ezt a sorozatot. És hát sportban nehéz azt mondani, hogy kötelező győzelem, mert azokat mindig nehéz behúzni, de gyakorlatilag a horvát mérkőzés kivételével az összes többire azt lehetett mondani előzetesen, hogy ez egy kötelező győzelem. Viszont azt én nem gondoltam, nem mertem remélni se előzetesen, hogy egyetlen egy szettet veszítünk ebben a sorozatban, úgyhogy ez egy igen szép teljesítmény a csapattól.
A kecskeméti mérkőzésen például a legeredményesebb játékosunk a legmagasabb bajnokságban jegyzett német Anetta feladó átló nem is villogott, ennek ellenére sok pontot szerzett, és a csapat titka szerinted miben rejlik a fiatalság mellett?
Én azt gondolom, hogy elképesztő jó a hangulat, összetartóak a lányok, és pont ebből a fiatalságból fakadóan ez a kellőképp pimasz játékszellemez benne van a csapatban, úgyhogy én ennek tulajdonítom, illetve hát nem utolsó sorban a szakvezető Alessandro Chiappininek az elképesztő tapasztalata, az szerintem a kettő együtt, tehát a lányok fiatalsága és a Alessandronak a tapasztalata egy nagyon jó kombináció.
Kicsit ugorva azért akkor az idei Európa-bajnokságra, augusztus 2. felében, majd 20-a után Isztambulban játszik a magyar csapat, és hát 5 kemény meccs, Szlovénia, illetve Lettország az a két ellenfél, amelyik ellen lehet esélye nyerni a válogatottnak. Mennyit kell tudni róluk, ők mennyit fejlődnek átlag életkor, tehát egyáltalán mennyire van esélyünk akár egy győzelmet szerezni az EB-n, mert gondolom, hogy az a minimális cél.
Igen, a minimális cél az egy győzelem, ugye alapvetően Lettországot tűztük ki, hogy azt kötelező győzelemként hozni kellene, bár azért a lettek is bebizonyították itt az Európa Liga sorozatban, hogy tudnak meglepetést okozni, úgyhogy semmiképpen nem szabad úgy kimenni, hogy az egy biztos tuti győzelem. Hát a szlovén válogatott az egyre erősebb, ott is az egyik meghatározó játékosuk, aki az előző két szezonban még a Vasas Óbudát erősítette, kiigazolt Olaszországba, és gyakorlatilag a legerősebb, a világ egyik legerősebb csapatába játszik, világsztárok mellett, úgyhogy ő egy nagyon jelentős húzóerőt képvisel a szlovén csapat életében, és hát ő sem a koráról híres, ő is 22 éves, tehát elképesztően fiatal, úgyhogy itt a fiatalok gigászi küzdelmére számítok. Szlovénokkal egyébként, hogyha minden jól alakul, akkor még lehet, hogy az Európa Ligában összefutunk, ugyanis ők a 4 finalista csapatnak az egyike, meglátjuk, hogy milyen játékerőt képviselnek idén.
Most Pristinában, Koszovóban, Koszovót úgy győztük le 3-0-ra, hogy 25-23, 25-22 és a harmadik játszma is 25-22. Német Anett, akit mondtam, ugye a kiéri játékosa az olasz első osztályból, 17 ponttal volt a legeredményesebb magyar. Az még érdekelne, hogy szerinted arra a szintre, ahol Anett is tart, hogy balkezes és nagyon fiatalon már berobbant, volt komoly sérülése, és mégis eljutott ilyen magas szintre, és reméljük, hogy még azért nem a csúcson van a pályafutását tekintve. Több magyar játékos ezek közül, a fiatalok közül, vagy akár legalább még egy-kettő eljuthat ilyen messzire, mert azért ez egy egész komoly szint, és ugye például előtte Szakmári Gréta járt hasonló szinten.
Én azt gondolom, hogy Anett példájából tanulva a többi fiatal is lehet kellőképpen magabiztos, hogy szorgalommal, alázattal, és nyilván némi szerencsével, hogyha jó helyre kerül, és mondjuk a nagyobb sérülések elkísérik, bár ez Anett esetében sajnos nem történt így, de ott a kitartás az elképesztően nagy. Tehát meg lehet valósítani ezeket az álmokat, egyre több lehetőség van. Én azt gondolom, hogy a mostani fiataloknak az egy kedvező dolog, hogy az amerikai játékos piac is megnyílt, így azért jelentősen több játékos tud kimenni viszonylag komoly bajnokságokba, tehát aki nem Amerikában, az Európában, a komoly bajnokságokban lehetőséghez tud jutni. Úgyhogy én bízom benne, hogy türelmesek lesznek magukkal, és akkor mennek ki, amikor éppen már megérettek arra, hogy tudjanak játszani, mert a legfontosabb szerintem minden esetben az, hogy olyan csapatba igazoljanak, ahol végig tudnak játszani, és így tudnak fejlődni.
Ugye most az Európa Ligában 6-ból 6 győzelem, 2 hazai pályán Kecskeméten, ahol a folytatás is lesz majd az elődöntőben, illetve 4 idegenben. Ha hozzáveszik, hogy a Közép-Európai Ligában ugye a Mevzán is minden meccset megnyert a csapat, Fonyódon 4-ből 4, ez remek sorozat. Beszéljünk zárásul a világbajnoki esélyekről. 28 év után, 1987 után,
82. 2000...
Igen, de most még, bocsánat, még egy hasonlót akarok mondani, hogy az EB-re 1987 után, 28 év után jutottunk ki 2015-ben. Most 1982 után az esélyeink mennyire komolyak a világranglistát figyelve, hogy esetleg kijussunk a második 32 fős jövő évi 2027-es női röplabda VB-re.
Azzal a rendszer módosítással, amit az FIVB bevezetett, hogy nincsenek már kvalifikációs tornák, hanem világranglista alapján lehet kijutni, illetve a mezőn gyakorlatilag bővítették 32-esre, így minimális kontinentális kvótától eltekintve nagyban lehet alapozni a világranglistán betöltött pozícióra. Most jelenleg a 24. helyen áll a csapat, de ugye ez napról napra változik, hiszen minden kontinentális viadalmoz zajlik, mindenhol gyűjtögetik a pontokat. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy 32-es mezőny, és most 24. helyen állunk, illetve a mai győzelmet, azt még ugye nem tudjuk, hogy az hány pontot fog érni. Az EB mérkőzések vélhetően azért nem nekünk fognak kedvezni, tehát ott túl sok pontot nem tudunk majd gyűjteni, illetve ott találkozunk egy nagy rivális Szlovéniával, akivel abszolút kikimeccset vívunk a VB kvalifikáció kapcsán, de én azt gondolom, hogy most már ott kellőképpen jó magasságokban járunk a világranglistán ahhoz, hogy innentől kezdve, hogyha a kötelezőt tudjuk csak hozni, akkor is még lehet arra esélyünk, és abszolút valós esélyünk, hogy sok-sok év után ismételten ott legyünk egy világbajnokságon.
Vatai Gabriának köszönöm szépen, a Magyar Röplabda Szövetség elnökét hallották.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Megkezdődik az utolsó csoportkör a VB-n. Dzsudzsák Balázs hosszabbított Debrecenben. Tátrai Dávid is a Juk Dubrovnik vízilabdázója lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Szilvia vagyok.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
A Ferencváros labdarúgó csapata javában készül a következő NB1-es idényre és a Vojvodina elleni Európa Liga selejtezőre. Az együttes kapusa Dibusz Dénes, aki 15 évvel ezelőtt mutatkozott be az élvonalban, úgy fogalmazott, hogy a bajnoki cím visszaszerzése a legfontosabb cél ebben az idényben. A riporter Andrási Gyula volt.
Igazából minden felkészülésnél azért valamilyen szinten új lap kezdődik, és az ember néhány hét pihenés után azért feltöltődve és új energiákkal tér vissza. Az előző szezon eredmények ismeretében meg azt gondolom, hogy nem is kell annál nagyobb motiváció, mint hogy szeretnénk a bajnoki címet visszaszerezni. Ugye volt egy vezetőedzőváltás itt a nyáron, úgyhogy most azon dolgozunk gyakorlatilag, hogy olyan csapat futhasson ki a pályára, amilyet ő szeretne látni. Mind a pályán kívül sokat teszünk azért, hogy előre tudjunk lépni, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó irányba haladunk.
A első felkészülési mérkőzés a Tisza Kécskeren az már nagyon jól nézett ki, főleg az első fél idei csapatnak a teljesítménye. Ott már esetleg voltak olyan elemek, amiket új elemek is gyakoroltatok már azon a meccsen?
Voltak természetesen igen olyan mozgások, olyan páros kapcsolatok, olyan játékhelyzetek, amiket már igyekeztünk úgy megoldani, ahogy azt az előtte levő néhány napban gyakoroltuk. Azért őszintén szólva ebben a két hétben nem sok futball és nem sok taktikai rész volt, inkább ugye a fizikális felkészülés része domborodott ki, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért nem lehetett olyan sok nagy dolgot várni ilyen szempontból, de tényleg, ahogy említett, és azért látszott az, hogy volt néhány olyan mozgás, olyan megoldás, ami már kifejezetten azt mutatta, hogy azért az a néhány alkalom, amikor ezekkel foglalkoztunk, az nem volt hiába való.
Felpörög a naptár, két hét múlva jön az első tét mérkőzés, Vojvodina elleni Európa Liga selejtező, nem megoldhatlan feladat, és sokat se kell utazni. Hogy látod ezt a párharcot?
Hát igen, az egyik pozitívuma az ez, hogy nem kell sokat utazni. Ettől függetlenül talán ugye a legerősebb ellenféllel kerültünk szembe, és hát egy nagyon nehéz párharcra számítok, úgyhogy tényleg a szerb második kupadöntős csapat ellen azért biztos, hogy komoly erőpróba lesz, és mindenkinek már a legjobbját kell nyújtani ahhoz, hogy tovább tudjunk jutni. Én azt gondolom, hogy erre egyértelműen képes a csapat, és képesnek is kell, hogy legyen a csapat, hiszen az a célunk, hogy az Európa Ligába, a liga szakaszba odaérjünk, úgyhogy az első állomás és az első ellenfél ugye a Vojvodina lesz, úgyhogy ezt kell megoldanunk.
Szigorúan a bajnokságot nézem, lehet más cél, mint a bajnoki cím?
Nem, tehát ez egyértelmű, és azt gondolom, hogy most látjuk is, és tapasztaljuk is itt a saját bőrünkön, ugye, hogy mondjuk egy bajnokok ligája selejtezőjéből indulva azért mennyivel ideálisabb és könnyebb tud lenni egy út a liga szakaszba, itt az Európa Ligában tényleg már akár ugye az első-második fordulóban is komoly ellenfelekkel és komoly bajnokságok csapataival tud szembe kerülni az együttes, úgyhogy egyértelmű, hogy a jövőre nézve azt gondolom, hogy a bajnoki cím visszahódítása a legfontosabb ebben a szezonban.
Gyugyák Balázs hosszabbított a Debrecen NB1-es labdarúgó csapatával. A klub közleménye szerint a csapatkapitány újabb egy évre, azaz 2027 nyaráig írt alá. A labdarúgó világbajnokságon ma megkezdődik a csoportkör utolsó, harmadik fordulója. A mérkőzéseket egy időben rendezik. A B csoportban 21 órától Svájc és Kanada játszik egymással a csoport elsőségért. Mindkét csapatnak 4 pontja van, Kanadának viszont 1 pont is elég lenne a csoport elsőséghez. A szövetségi kapitán Jesse Marsh szerint azonban győzelemért lépnek pályára.
Azt hiszem, mi edzők és játékosok mind voltunk már olyan helyzetben, amikor elég volt egy döntetlen. De úgy érzem, a legrosszabb út ahhoz, hogy ezt elérd az, ha döntetlenre játszol. Szerintem úgy kell kimenned a pályára, hogy győzni akarsz, aztán majd cserékkel vagy taktikai változtatásokkal megpróbálod úgy alakítani a meccset, hogy a végén jól gyerek ki belőle. A mentalitásunk és a tervünk tehát a győzelem megszerzésére összpontosul.
A B csoportban ugyancsak 21 órától rendezik a Bosznia-Hercegovina-Katar párharcot. Éjféltől a C csoportban Brazília Skóciával, míg Marokkó Haitivel csap össze. Az A csoport zárófordulójának 2 mérkőzése, a Csehország-Mexikó és a Dél-Afrika-Dél-Korea találkozó pedig hajnali 3 órakor kezdődik majd. Valamennyi mérkőzést élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban.
Nemzeti Sportkrónika.
A B1 Összes Burján Gergely után újabb magyar válogatott vízilabdázó szerződtetését jelentette be a Juk Dubrovnik együttese. A horvát klub leigazolta a BVSC pólósát, Tátrai Dávidot is. Mindkét magyar játékos 1+1 éves szerződést kötött új csapatával. Tátrai Dávid így nyilatkozott a klubváltásról.
Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem azt a pillanatot, amikor a Juk vezetőedzője telefonon megkeresett, hogy szeretné, hogy jövőre a csapatukat erősítsem. Nem volt kérdés a fejemben, hogy ez egy nagyszerű lehetőség, és ez komoly mérföldkőt értem a karrieremben. Légiósnak állok, igazából nagyon várom a kint töltött pillanatokat, nagyon jó lesz a csapat, és úgy gondolom, hogy az egyéni fejlődésem szempontjából ez egy olyan lépés, amit meg kellett tennem.
Akkor már lehetett tudni, hogy Burján Gergely a csapattársad lett, amikor aláírtátok a szerződést, vagy amikor megállapodtatok?
Igen, lehetett tudni. Amikor tárgyalásban álltunk a Dubrovnikkal, már kommunikáltunk egymással. Számomra is egy meghatározó pontja volt a döntésemnek, amikor kiderült, hogy Gerivel együtt játszhatok majd. Dubrovnik az egyik, hanem a legnagyobb múltan rendelkező klub Horvátországban. Régebben abszolút a bajnokok ligájában is élvonalban játszottak, most pedig az a célja a csapatnak, hogy a horvát bajnokságban is mindenképpen a döntőbe bejusson a csapat, és azért lehet majd küzdeni, és illetve azért, hogy a bajnokok ligájába is visszajussunk.
Tőled mit várnak? Ugyanolyan szerepkörben számítanak rád, mint a BVSC-ben, szóval erről volt-e már szó esetleg?
Természetesen volt róla szó, abszolút univerziális játékosként számítanak rám, ahol éppen a legjobban szükség lesz rám, jobb oldalt, bal oldalt, elő, hátul, minden egyes pozícióba nagyon szívesen játszanék. Cristiano Ronaldónak volt egy nagyon híres interjúja, amivel azt említette, hogy megkérdezte, hogy hol szeretne játszani, jobb oldalt, bal oldalt, és csak annyit választott, hogy hát én csak játszani szeretnék, és ez nagyon mélyen megragadt bennem, és úgy gondoltam, hogy ha lehetőségem lesz egy csapatban játszani, akkor engem sem fog érdekelni, hogy hol fog játszani, csak az érdekel, hogy minél többet játszak, és minél többet hozzátehessek a csapat sikeréhez. Úgy gondolom, hogy ez az a mező, vagy ez az a folyamat, ami most igazán beindította, és nagy dolgokat várok még tőle, de szerintem az egész világ ezen a világbajnokságon.
Egy nagyon érzelmes posztban búcsúztál el a BVSC-től, bár kikötötted, hogy ez nem búcsú, csak elköszönsz. Ugye 14 éve ott vagy, ugye? Ott nevelkedtél, tehát azért gondolom, hogy nem volt könnyű ez a váltás.
Igen, nagyon mély szálak kötnek a BVSC-hez. Már kisrác koromban is ide jártam, még a régi úszodát is nagyon jól ismertem. Innen származnak a legjobb barátaim és a gyerekkori emlékeim zöme is. Úgyhogy mindenképpen egy komoly váltásról van szó, de úgy gondolom, hogy eljött ez a pillanat a karrieremben és az életem során is.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Merre tovább magyar sport című kerekasztal beszélgetésen, amelyet a Magyar Közgazdasági Társaság szervezett, a résztvevők a magyarországi olimpia rendezés kérdésköre mellett a sportigazgatás változásáról, a magyar sport általános helyzetéről, a TAO-ról, valamint a lakosság egészségi jólétéről is beszéltek. Berki Krisztián, a Magyar Torna Szövetség alelnöke így nyilatkozott Kreisz Bálintnak.
Várjuk, hogy milyen tervek lesznek, milyen stratégiák lesznek, amire nagyon-nagyon hamar szeretnénk reagálni, mint Torna Szövetség, és rácsatlakozni az adott programokra. Lényegében azt hiszem, a sportszegmens azért van viszonylag nyugodt helyzetben, hiszen az idei költségvetésünk az megvan. Azzal mi tudunk gazdálkodni, és tudjuk a versenyzőknek is a felkészülését, meg a versenyeket finanszírozni, és illetve azokat a dolgokat, amik fontosak egy torna sportág szempontjából. Szóval az idei évünk az megvan, nekünk mindig az a kérdője, mindig az év második fele, vége felé, hogy a következő év az hogy alakul, és milyen finanszírozással kell számolnunk, hiszen a támogatásunknak, az állami támogatásnak köszönhetően nagyon-nagyon sok szakember tudunk foglalkoztatni, olyanokat is, akik mondjuk klubszinten dolgoznak, nem csak válogatott szinten.
Szerződést hosszabbított a válogatott Hadobás Zétényel az osztrák jégkorong ligában szereplő FTC Telekom, a 23 éves védő tavaly nyáron érkezett a Ferencvároshoz az amerikai harmadosztályból. Az előző szezonban több sérülés is hátráltatta, így 29 meccsen tudott pályára lépni. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
So let me be. műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A Hazafutás utolsó fél órájában a labdarúgó világbajnokság 13. napjáról hallhatnak egy összefoglalót, amelyet Nyágúj Gergely készített.
Portugál fiesztával zárult a 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportkörének második fordulója. A K csoportban az első meccsen botló luzitánok a pont nélküli Üzbegisztán ellen léptek pályára, ezúttal azonban potyogtak a gólok Houstonban.
Vitinha indítja, a jobb szélen induló Pedro Neto-t, ő pedig cselezget, még nincs beadás, pedig már érkeznek a játékosok, inkább a második vagy akár a harmadik hullámban választja ott a csapattársát. Jó a szöktetés, jó a beadott labda, Ronaldo! Az első gólja! A hatodik percben megszerzi Portugália a vezetést. Gyönyörű szép bejátszás volt a pálya jobb oldaláról, és Cristiano Ronaldo a bal alsóba lőtte egészen nagy erővel a labdát. Ez vétetetlen volt, hiába volt ott Nematov, esélye sem volt kitenni a labdát onnan.
Van elfekvő ember is, meg egy hattagú sorfal, amely lefedi a kapu bal oldalát 16 méterre, tényleg a kaputól Ronaldo, illetve hát ő több, de a labda az biztos. Hát a kapus pedig Nematov, arra kell, hogy figyeljen, mert nagy valószínűsége, ha keresztbe ellövi Ronaldo, na jön a szabadrúgás, 17. perc, hogy Nuno Mendes, ő lesz a gól! 2-0! Nuno Mendes odalövi, ahol a kapus áll, a jobb alsó sarukba! Bruno Fernandes átszeri most már a félpályát, indítja Cristiano Ronaldo-t, a 16-oson belül Ronaldo ellövi, gól! 3-0! Cristiano Ronaldo második gólja a világbajnokságon!
Elvégzi Bruno Fernandes, és most indul neki, jön a labda befelé, a rövid oldalra, az jó megoldás, és kiről pattom be? Jézusom, talán Ruben Dias, vagy Francisco Conceição az, aki továbbította a labdát, és mint egy üzbég lábra is befelé ment volna a labda, ebbe bele tudott még Kotori Nematov, de hát már a labda az elhagyta a gólvonalat.
87. perc, Semedo adja be középre a labdát, Leao, gól! 5-0 a jobb felső sarokba, varázsolja a labdát Rafael Leaót.
Portugálok tehát csattanós választ adtak az őket érő első mérkőzés utáni kritikákra, ezt emelte ki Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője is.
Sok kritika érte a portugál válogatottat a kongói elleni döntetlen után, ahol hiányzott a tempó, hiányzott az élesség a játékukból. Na, a mai mérkőzésen megmutatták egyfajta erődemonstrációként, hogy hasonló játékrendszerben, hasonló stílusban, de sokkal nagyobb tempóval, sokkal koncentráltabban, és azzal a bizonyos megfelelő mérkőzés feszültséggel léptek pályára. Több jó teljesítmény is volt a portugáloknál, különösen Cristiano Ronaldo volt elemében, és érdemes volt nézni, hogy a társak mennyire kiszolgálják, gyakorlatilag minden szituációban őt keresik a 16-oson belül. Ennek ellenére Mendeznek átadta egy esetben a közeli szabadrugás lehetőségét, amiből gólt is szereztek. Szóval megvan a megfelelő csapategység is ebben a portugál csapatban. Gyorsak voltak, gyors kombinációkkal futballoztak, nagyon sokat kerültek az ellenfelek mögé a széleken, a két szélsővédő, Cancelo és Mendez nagyon sokat tett hozzá a mérkőzéshez, amikor becserélték Semedót, ő szintén felvette a ritmus, gólpaszt adott, szóval működőképes volt ez a portugál válogatott. Az üzbégekkel kapcsolatban annyit lehet mondani, hogy egy olyan védekező stílusban futballoztak, amivel próbáltak a saját védőharmadukban elzárni a területeket, de nem voltak elég hatékonyak, igyekeztek párharcerősen futballozni, de ez a párharcerősség inkább olykor durvaságokba ment át. Nekem különösen szembetűnő volt, hogy két nagyon-nagyon komoly hibából kontragolt is kaptak, tehát gyakorlatilag önveszélyesek is voltak, illetve a kvalitásbeli különbség hatalmas volt a két csapat között. Az üzbég válogatott nem volt alkalmas arra a támadó játékra, amit próbáltak. Ők is próbáltak gyors kombinációkkal, akár egy-egy jeleni játékokkal érvényesülni, de nem volt meg a minőség a játékukban. Véleményem szerint ez az üzbég válogatott egy még csak nem is annyira szimpatikus csapat, mert elég sok durvaság volt bennük, viszont minőségben nem üti meg a világbajnokság szintjét véleményem szerint. A portugál válogatott a második félidőben körülbelül azt a játékot nyújtotta, amit a spanyolok Szaúd-Arábia ellen, nagyon gazdaságosan, nagyon profi módon, a lehető legkisebb energiabefektetéssel menedzselték le a vezetésüket, és ilyen arányban is megérdemelten nyertek.
Cristiano Ronaldo 6. világbajnokságán szerzett gólt, most őt hallják.
Nagyon boldog vagyok a rekord miatt, de ami még fontosabb, az a győzelem, amit a csapat ért el. Keményen dolgoztunk, és sikerült is javulnunk az első mérkőzéshez képest. Néha előbb szenvedni kell, hogy aztán később valami jó jöhessen, és velünk pontosan ez történt. A lényeg, hogy magabiztosan nyertünk, és így jó eséllyel teljesítjük az első célunkat, a csoportból való továbbjutást.
Cristiano Ronaldót a mérkőzés után nem csak saját, hanem Lionel Messi teljesítményéről is faggatták, meg sem hallotta, kérte a következő kérdést. Roberto Martínez szövetségi kapitány ennek ellenére erre is kitért a találkozó után.
Messi és Ronaldo is történelmet írt, mindketten hozzájárultak a labdarúgás fejlődéséhez. És szükségük van a rivalizálásra ahhoz, hogy ők egyénileg egyre tovább fejlődjenek. Ami a mi kapitányunkat, Ronaldót illeti, ő egy példakép. A 6. világbajnokságán szerepel, kiváló képességekkel rendelkezik. Keményen dolgozik nap mint nap, minden edzésen példás a hozzáállása, mint ahogy az öltözőben is. Megérdemelten lett a mérkőzés embere, készen áll a folytatásra. Mindemellett egy alázatos ember, ettől ennyire egyedi.
Roberto Martínez után következzen az üzbégek mestere Fábio Cannavaro értékelése.
Sajnálom a játékosokat, mert túl sokat dolgoznak, de persze a különbség a két csapat között jelentős volt. Amikor gólt kapsz az első 10 percben, az mindig megnehezíti a dolgokat. De a célunk az volt, hogy itt legyünk, hogy tapasztalatot szerezzünk, hogy próbáljunk jó dolgokat csinálni. Boldog vagyok, mert láttam a játékosaimon, hogy próbálkoznak. Szóval ez számomra nagyon fontos, mert tudom, mi van bennük legbelül, és tudom, hogy képesek megmutatni. Az első két körben Kolumbiával és Portugáliával kerültünk szembe. Ők a világ legjobb csapatai közé tartoznak. Szóval most megyünk, hogy újra felkészítsük a csapatot. Persze meg kell próbálnom megmondani a játékosaimnak, hogy ne adják fel, mert persze a mai nap 5 gólt kaptunk, ami túl sok. We considering 5 goals today
is too much. A K csoport másik mérkőzésén Kolumbia második találkozóját is megnyerte, Munoz 76. percben szerzett találatával 1-0 verte Kongót, így tovább jutott a csoportból. Bene Ferenc összegez.
Dacár annak, hogy nem volt túl gólgazdag a találkozó, és talán nem is volt különösebben látványos, de azért taktikai szempontból elég érdekesnek bizonyult. Ami azt kell, hogy mondjam, hogy a szokásos felállás volt, ami a világbajnokságon tapasztalható, amikor egy minőségbeli jobb csapat játszik egy kevésbé jóval. A kongói válogatott visszahúzódott a csátér felére 5-3-2-es játékrendszert alkalmazva. Ugye többségében igyekezett a labdaszerzések után főleg Bakambut megjátszani, akivel próbáltak hosszú labdákkal indításos kontrát alkalmazni. Igazából különösebben kvalitás nem volt bennük, ezek a támadás szövések többnyire pontatlanok voltak, tehát gyakorlatilag inkább támadói lövésekkel vagy szögletekkel próbálkoztak. Ezzel szemben a kolumbiai válogatott ugye erre egy 4-3-3-as játékrendszert alkalmazott, klasszikus dél-amerikai stílusban. Sokat forgatták a játékot, tényleg öröm volt nézni az első 20 perc során 2-3 gólhelyzetét is adódott, különösen a széleken sokat kerültek a kongói válogatott mögé, és hogyha egy picit belemegyünk taktikailag, akkor az 5 védő előtti 3 középpályást ugye úgy lehet kijátszani, hogyha a félső védők sokat tesznek hozzá a támadó játékhoz, és Munoz és Mojica is nagyon sokat lépett fel a kolumbiai csapat részéről, és ennek még később jelentősége lett, mert az első 20 percben Munoznak 2 gólhelyzete is volt jobb hátvéd pozícióból, és nagyon-nagyon sokszor, amint elveszítették a labdát, rögtön visszaszerezték a kolumbiaiak, tehát nagyon dominánsan léptek fel. Ez csak egy apró statisztika alátámasztásul, hogy 8 másodpercen belül visszaszerezte az esetek többségében a labdát a kolumbiai válogatott. Ez a Kongó részéről ez az adott 36 másodperc, tehát óriási volt a különbség. Mégis Empassi, a kongói kapus gyakorlatilag életben tartott a csapatát, mert jobbnál jobb vagy nagyobbnál nagyobb védéseket mutatott be. A második félidőre kicsit visszaesett ez a kolumbiai válogatott, és már egyre kevesebb helyzet adódott. És itt megemlíteném Tamás Rodrigueznek a nevét, aki szintén a harmadik világbajnokságán vesz részt. Kolumbiában eddig csak Valderrama és Rincón, tehát Carlos Valderrama és Freddy Rincón mondhatta el. Úgyhogy nagyon nagy sztár James Rodriguez. Ennek ellenére Néstor Lorenzo lépett egy merészet és lecserélte a második fejét, a derekánt, és ilyenkor ebből szempontból mindig elgondolkodok, hogy az egyik legnagyobb sztárt lecserélni az nagyon-nagyon kockázatos, mert ha nem jön az eredmény, akkor ezt könnyen ellenedre olvashatják. Viszont jött az eredmény, tehát Néstor Lorenzo győttesként jön ki ebből a mérkőzésből. Ráadásul, ha már említettem Muñoz nevét, pont ő szerezte ezt a bizonyos győttes gólt, pont a jobb hátvéd pozíciójából, mert az ötvédő kellőképpen figyelt a három kolumbiai támadóra, a középpásoknak, a belső középpásokra, és ilyenkor, hogy lenni szokott a szélsővédő az, aki gólhelyzetbe tudott kerülni, és a harmadik gólhelyzetét már kihasználta. A mérkős hátralévő részében pedig Kongó többnyire átlövésekkel vagy pontrugásokkal próbálkozott, de Kolumbia megőrizte érintetlenül a hálóját, úgyhogy én úgy gondolom, a mérkőzés teljességét figyelembe véve megérdemelt nyert ezzel az apró 1-0-ás különbséggel.
A kolumbiaiak szövetségi kapitánya Néstor Lorenzo a győzelem után már a portugálok elleni csoportdöntőre összpontosít.
Portugália bizonyos szempontból hasonlít ránk, szeret kezdeményezni és labdát birtokolni. Más csapat, mint azok, amelyekkel eddig találkoztunk. Még meglátjuk, hogy állunk majd hozzá a mérkőzéshez, hogy pontosan milyen taktikát választunk, de olyan meccs lesz, amin mindkét csapat igyekszik majd szórakoztatóan játszani.
A K csoportban két forduló után élen a 6 pontos Kolumbia, a portugáloknak 4 pontjuk van. A harmadik az egypontos Kongó, amely az esetleges üzbégek elleni győzelemmel jó eséllyel ugyancsak bejuthat a 32 közé. Az utolsó eljelű kvartetben két olyan csapat találkozott, amely megnyerte első mérkőzését, hogy mi történt Foxboróban, arról Erdei Márk tudósít.
A VB eddigi egyik leggyengébb meccsén Anglia-Gána 0-0. Az első félidőben nem igazán történt semmilyen említésre méltó, egyszer vette át a 16-oson belül a labdát Harry Kane, ő a bal lába fele cselezett, de a lövésébe kettő darab gánai védő is belevetődött. Ezen kívül, amit még feljegyezhettünk, az egy sárga lap volt, amelyet Declan Rice kapott, az a Declan Rice, aki a 75. válogatott meccsét játszotta. Aztán a másik játékos az angoloknak, aki kerekszámot ünnepelhetett, ő Bellingham volt, őt le kellett cserélni a második játék részben, a hátsó combjához kapott oda, ami nem jó előjel, ezen kívül pedig jöttek azért sorban az angol lehetőségek a második játék részben, de szám szerint ez maximum 3-4-et jelentett. Megint Harry Kane volt az, aki kapott egy labdát középen, miután O'Reilly visszaszerezte közel a gánai 16-oshoz, végül kapura fordult, ballal tüzelt, célba vette a kapunak a bal alsó sarkát, de Assar megint szépen tudott hárítani, leérte erre a labdára. Aztán érkezett a pályára Bukayo Saka is, nyilván a jobb szélen kicsit felpezsdíteni az angol játékosokat, az angol támadó játékot. Ő volt az, aki tükörszélsőként befelé húzott a bal lába felé, szépen eltekerte a labdát, viszont Assar erre a lövésre is leért, és ki tudta tornászni a kapunak a jobb alsó sarkából. Ezt követően jött meg a 86. minutumban a legnagyobb angol lehetőség, amikor O'Reilly felé érkezett egy labda Rhys James-től a 16-oson belülre, az ő fejéről pedig a kapufára, a felső létre pattant a labda, onnan pedig egy angolhoz pattant Harry Kane-hez, aki 5 méterről csúnyán fölé bombázta a labdát, még a kaput sem találta el. Ezután még voltak ugyan angol támadások, de veszélyt igazán egyik sem hordozott magában, úgyhogy így kialakult a végeredmény. Itt az elcsoport lehet, hogy csoport elsőségről döntő meccsén. Anglia, Gána 0-0.
És akkor halljuk, hogyan értékelte a látottakat másik szakértőnk, Vukovics László.
Az első félidőben óriási angol fölényt láthattunk, igaz, hogy ez meddőnek bizonyult, rengeteg labdajáratás, kényelmes passzolgatás, nagyon kevés helyzet, inkább egy szögletekbe, szabadrugásokba mutatkozott meg, minden pontrugás Declan Rice végzett el, de nem tudtak belőle nagy helyzetet kialakítani. Madueke révén egyszer jobb oldalon, már az angol jobb oldalon kerültek a gánai bal oldal háta mögé, abból volt egy beadás, de szintén kivédekezték a gánaiak. A gánaiaknak az első fél időben nem jutott erejük egyetlen kontrát sem vezetni. Abszolút látszott a játékukon, hogy maximálisan megelégednek az egy ponttal. Nekik az tökéletes, ugye tudjuk, hogy az első mérkőzésen egy durra legyőzték Panamát, tehát 3 ponttal jöttek bele a mérkőzésbe, ha itt döntetlen, akkor 4 ponttal tovább jutnak. Tehát az nekik az fantasztikus eredmény, tehát az első fél idő óriási meddő angol fölényt hozott. A második fél időben sokkal bátrabban jöttek ki a gánaiak, nyíltá tették az első 10 percet a második fél időből, volt pár támadásuk, az angoloknak ez nem is ízlett ez a játék, többször föllazultak hátul, ha egy kicsit pontosabbak a gánaiak, akkor utolsó passzos szituációkról beszélek, meg is szerezhették volna a vezetést, ezt nem tették meg. Az angolok meg nem tudtak gyorsítani a játékukon, már próbálkoztak mindennel, bejött Saka, Rashford, egyre másra hozták a cseréket, akik azért minőségi játékosok, hát nagyon jó futballistákról beszélünk, de nem nagyon tudtak váltani. Én azt hiányolom, ha az utolsó 10 percben, tehát a hosszabbítással együtt, mondom, az utolsó 10 percet így tudnak játszani az angolok, mert akkor mutatták meg igazán, hogy tudnak sokkal nagyobb sebességfokozattal játszani, mint a mérkőzés egészébe tették, akkor megnyerték volna a mérkőzést. Mondtam, hogy a csoportmeccseken még belefér az, hogy pontot vesztesz, vagy ne adj Isten kikapsz. Ez nem befolyásolja a továbbjutásukat. Az első hely az utolsó mérkőzésen fog eldőlni. Ugye Panamával fog játszani Anglia, Gána pedig Horvátországgal. Meglátjuk, de azt gondolom, hogy az angolok csoport elsőként fognak továbbjutni. Az nem hiszem, hogy megtöri a lendületüket Angliának, hogy az első meccsen 4-2-re nyertek, hogy a második az nem úgy sikerült. Ezek a mérkőzések, a csoportmeccsek arra vannak, hogy a nagy csapatok ne essenek ki. Már ez alatt azt értem, hogy vannak benne gyengébb mérkőzések, de hogy mindenképp tovább jussál. Utána a 32 között egyenes kiesés következik. Itt most látja a szövetségi kapitány, hogy ki milyen formában van, tudott rotálni is, de Anglia megszerette volna nyerni a mérkőzést. Az utolsó 10 percben, mondom, az angolok sok mindent tettek azért, hogy nyerjenek, de a meccs folyamán nem, ezért teljesen igazságos a pontoszkodás.
Thomas Tuchel, az angolok német szövetségi kapitánya szerint megérdemelték volna a győzelmet, de így sem volt elégedetlen.
Yeah, would have been deserved, but it was difficult. We knew it before. It can be difficult.
Megérdemeltük volna a győzelmet, de nehéz meccs volt, ahogy arra számítottunk is. Gána ezúttal még védekezőbb felfogásban játszott, mint az első meccsén. 4-5-1-es alakzatban álltak fel ellenünk, amit feltörni valódi türelemjáték addig, amíg az első gólt nem szerzed meg. Ilyen mély védekezés ellen nehéz intenzíven játszani, de mindkét fél idő végén megtaláltuk a ritmusunkat. Ennek a jutalma ezúttal elmaradt, de így is minden rendben van.
Thomas Tuchel egyébként utólag megerősítette. Taktikai okokból hozta le a meccs emberének megválasztott Jude Bellinghamet, aki ugyancsak jelezte, nem komoly a sérülése, és sokkal inkább a csapat teljesítményéről beszélt.
Szerintem nem én érdemeltem meg ezt a díjat, hanem valamelyik gánai játékos, mert kiválóan védekeztek, de persze hálás vagyok érte. Több helyzetünk is volt, de a gól nem jött össze. Ez az angol válogatott tipikus második meccse volt. Az elsőt megnyertük, most meg megint döntetlent játszottunk. A gánaiak láthatóan az egy pontért jöttek, amivel tovább juthatnak. Ezt megvalósították, remek munkát végeztek.
Carlos Queiroz, a gánaiak szövetségi kapitánya érthetően elégedetten nyilatkozott a lefújást követően.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy a játékosaink hogyan harcoltak, mennyire tudták tartani a tervet, és mindig hittek abban, hogy van esélyünk arra, hogy nyerjünk egy ilyen nagyszerű csapat ellen. Mégis ez egy olyan eredmény, ami egy ajándék a szurkolóknak. Pontosan az volt a cél, hogy az első fél időt úgy fejezzük be, hogy frusztrált legyen az angol csapat, úgy menjenek be az eltözőbe, hiszen tudták, hogy nincs megoldásuk arra, hogy megverjenek minket, és akkor kezdtük el kontrollálni a játékot, és akár lőhettünk volna mi is, sajnos nem sikerült, de szerintem Anglia is lőhetett volna nyilvánvalóan, úgyhogy ez egy tisztességes eredmény a döntetlen.
Anglia-Gána tehát 0-0, a két csapat továbbra is veretlen, és a már megszerzett 4 pont várhatóan elég lesz majd a továbbjutáshoz. A csoport másik meccsén viszont 2-0 pontos csapat feszült egymásnak, és a horvátok végül, ha szűken is, de 1-0-ra legyőzték Panamát, A mérkőzés elemzését Vukovic Lászlótól hallják.
Panama a 40. a világranglistán, Horvátország pedig a 15. volt a mérkőzés előtt. Horvátország remekül kezdte a mérkőzést, attól függetlenül az első fordulóban 4-2-es vereséget szenvedett Angliától, Panama pedig Gánától kapott ki 1-0-ra, tehát a 2-0 pontos csapat találkozóján Modric fejelt 9 méterről a kapu mellé, aki egyébként 200. alkalommal játszott a horvát együttesben, döbbenetesen nagy szám. Fantasztikus futballistáról beszélünk. A horvátok ragadták magukhoz a kezdeményezést. A panamai csapat tudta azt, hogy neki mindenképpen, hogy győzni szerettek volna, legalább 1 pontot szerezni, hogy versenyben maradjanak, de ehhez képest agresszíven játszottak, de igazán nem tudtak szép kombinatív játékot nyújtani. A 23. percben Panamának is volt egy lehetősége, Rodriguez fejelt 10 méterről, és Livakovic a lécre tolta a labdát, de végül is utána lefújták mégis, mert kint volt már Murillo beadása. Azt hittük, hogy az első helyzete megvan Panamának, de végül is ebből nem lett lehetőség. Majd a 39. percben Murillo tört be jobbról a 16-oson belülre, de nagyon jó helyzetből elválasztotta az utolsó pillanatban Pongácsics a labdától. Az első félidő nem azt mondom, hogy egyenlő erők küzdelmét hozta, mert Horvátország jobban játszott, de nem tudta föltenni az íre a pontot, ezért a szünetben cserélt is Horvátország, Musa helyett Budimir került a pályára. Osasuna támadója nem is vált sokat avval, hogy igazán bemutatkozzon a horvát válogatottba. Az 54. percben Stanis is adott be jobb oldalról, a védők lemaradtak. Ezt úgy kell képzelni, hogy úgy adta be a labdát, hogy a alapvonaltól a kapus előtt visszafele csavarodott az ötös felé, a kapus nem tudott kivetődni rá, a hosszú oldalon pedig érkezett Budimir, és a védők előtt eljövő labdát több 5 méterről helyezte az üres kapuba. Rendkívül fontos gól, vezet Horvátország. Az 57. percben még a sokból nem jött ki Panama, és óriási zicsere volt a horvátoknak 3 perccel a gól után. A saját térfelől Modric indította Marko Pašalićot, aki át akarta emelni Mosquera a labdát, de visszapattant hozzá, majd 5 méterről a léc fölé emelt. Óriási lehetőség volt, lezárhatta volna Horvátország a mérkőzést, nem tette meg, így maradt az egygólos különbség. A 68. percben próbálkozott a panamai csapat, Murillo lőtt 15 méterről, de Livakovic nem tudta fogni, csak ütni a labdát, Murillo ismételt, de azt is védte a kapus. Majd a szögletrugás után Harvey fejelt 7 méterről, Livakovic ezt is a léc fölé tolta, ez volt addig a panamaiak legnagyobb lehetősége. Telt múlt az idő, a horvátok szerették volna lezárni a meccset, a panamaiak egyre kíjebb merészkedtek, nagyon keményen játszottak, benne volt minden ütközésben az, hogy sárgalapot lehet kapni, vagy akár a kiállítás sorsára is juthatnak, de próbálkoztak ők is cserével, Fajardot Londono váltotta, a horvátoknál is Luka Modric helyett Pašalić érkezett, már sok cserét végrehajtottak, aztán már eljutottunk a mérkőzés végére, amikor egy panamai szabadrugás volt 25 méterről, de Murillo a kapu fölé lőtt, aztán végül is 96 percig tartott a találkozó, nem tudott már újabb helyzetet kialakítani Panama, és a mérkőzés egészét látva Horvátország megérdemelten nyert, csatlakozott a 3 pontos csapatokhoz, Panama pedig már bármit csinál, nem tud tovább jutni a csoportból.
Hallgassák meg a horvátok szövetségi kapitányát, Zlatko Dalić értékel.
Örülünk a győzelemnek, amit még különlegesebbé tesz, hogy Luka 200. meccsén értük el. Rendkívüli, amit véghez vitt. 40 évesen még mindig 80 percet játszott, ő a válogatottunk vezére. Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt van velünk, és a sok támogatás, amit még az ellenfél szurkolóitól is megkap, mutatja, mennyire fantasztikus játékosról van szó. Nem csak a horvát labdarúgás, hanem a világ egyik legjobbjaként fog bevonulni a történelembe.
A 2026-os világbajnokság csoportkörének második fordulója ezzel véget ért, ma este megkezdődik az utolsó kör. Jön az igazi meccsdömping, holnap reggelre 6 mérkőzéssel, 3 csoportban már végeredményekkel és továbbjutókkal. Illetve indulhat a matek és a várakozás, hogy melyik 8 csoport harmadik csatlakozik majd az egyenes kieséses szakasz mezőnyéhez.
Ez volt már a hazafutás. Szűcs Miklós szerkesztő kollégám nevében is köszönöm a figyelmet. Búcsúzik a műsorvezető, Keszi Dóra.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
say goodbye. I know I can say goodbye. Is it from the right?